Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Veszprém megyei levéltár mai rendezvényén. Nagy örömre szolgál, hogy ilyen szép számú, érdeklődő, kíváncsi arra, hogy Veszprém katonai múltjából milyen új eredményeket, ismereteket tudnak a kutató kollégák felmutatni, prezentálni nekünk. A mai konferenciánk levezető elnökét szeretném bemutatni Önöknek, akinek át fogom adni a szót, mert ő lesz az, aki felkonferálja az előadásokat. Cecz Balást, a szomszédos megye, Fejér megye levéltárnak vezetőjét, ha nem is a téma, de a korszak kutatóját kértük meg, hogy segítse az előadások megértését egy-két gondolattal.
Köszönöm szépen! Enyhe túlzás, de majd mindjárt erre is kitérek. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit ezen a konferencián. Az első világháború 100 éves évfordulójával kapcsolatosan az elmúlt években és az elkövetkező években is számtalan rendezvény, kiállítás, kötet jelent meg, illetve került megrendezésre. Én úgy gondolom, hogy ez jól is van így, bár egyes hangok a történet szakmában is azt mondják, hogy az emlékezetpolitika és az évfordulókhoz kapcsolódó történetélés nem mindig szerencsés. Én azért azt vallom, hogy azért ilyen jellegű megemlékezések, a 100 éves évfordulók, főleg ilyen horderejű világrengető események tekintetében mindenképpen megérdemli azt, hogy akár több éven keresztül tartó, rendkívül magas színvonalú közgyűjtemények, magánszemélyek, civil szervezetek összefogásával megvalósuló rendezvénysorozatokat tartsunk, és emlékezzünk az első világháborúra, a nagy háborúra. Különösen azért, mert emocionálisan mai fiatalok, és akkor ide kicsit nagyképpen magamat és az én korosztályomat is beleértve már, nem feltétlenül érintettek az első világháborúval kapcsolatban, hiszen nekünk, főleg nagyapáink tekintetében inkább a második világháború az, ahonnan első kézből kapunk információkat, ugye ők mesélnek a Donkanyarról és az ott bekövetkezett eseményekről. Az a generáció, az a korosztályok az első világháborúról isonzó, doberdó és hasonló hívó szavakkal tudott mesélni, élmények beszámolni, hát nyilván borzalmas élményeket elmesélni. Ők nincsenek már közöttünk. Az a generáció, aki ezt meghallgathatta, nagyapáink, apáink generáció, ők sem feltétlenül. Tehát egy picit térben, időben eltávolodtunk az első világháborútól, úgyhogy mindenképpen szerencsés és szükségszerű, hogy ilyen rendezvényeket, akár konferenciákat, akár felújítsuk azokat az emlékműveket, első világháborús emléktáblákat, szobrokat, amelyek ugye az elmúlt 100 évben már megrongálódtak, az idő tönkretette őket. Tehát ezeket egy kicsit érdemes valóban a 100 éves évfordulóhoz kapcsolódóan megtenni, és egy kicsit a helyi közösségeket, fiatalokat bevonva rávilágítani arra, hogy bizony-bizony itt több százezen, 5-600 ezen, attól függően hányan, magyarok közül elestek, megsebesültek, ez borzalmas trauma volt mind az ország, mind az egész világ tekintetében. És hát szerencsére a közgyűjtemények, akár a Nemzeti Levéltár, akár más közgyűjtemények olyan alapkutatásokat, olyan adatbázis építéseket folytatnak, amelyek a tudományos kutatók rendelkezésére fognak majd állni, és egyébként társadalmilag is hasznosulhatnak, hiszen lehetőség lesz például az első világháborús veszteséglista alapján megkeresni azokat az elhunyt nagyszülőket, nagypapákat, akik esetleg itt vesztették az életüket. Kicsit önkritikusan meg lehet ugyan jegyezni, hogy némi párhuzamosság tapasztalható a nagy közgyűjtemények munkájában. Némi akadozás, fennakadás azért előfordul. Nem 100%-os egyelőre az eredmény, de jövőre lemérhetőleg ezek a projektek megvalósulnak, és akkor be tudjuk majd mutatni őket. Ugyanakkor vannak olyan szép eredmények, amelyek hosszú évek óta működnek. Én a Nagyháború blogot szeretném kiemelni, amelyik nagyon-nagyon alapos, legmélyebb szakmai alapossággal tárja föl ezeket az eseményeket, ugyanakkor közérthetően, érthetően és olvasmányos módon teszi nyilván, elérhetővé, és mutatja be a fiatalok számára, egyébként én magam is rendszeresen olvasom azokat a naplókat, amelyek ott megtalálhatóak, tehát mutatja be a fiatalok számára elérhető módon ezeket az eseményeket, nem a levéltárosok és a múzeológusok üldögélnek az elefántcsont toronyban, hanem bizony-bizony le kell vinni, meg kell mutatni a fiatalok számára érthetően, olvasmányosan és élvezhető módon a történelmet. És akkor visszatérve az előbb elhangzottakra, hogy a korszak és a téma kutatója, hát két iskola létezik, amikor fölkérnek valakit levezető elnöknek, ugye van az ortodox iskola, amikor az korszak szakértőjét, a legmagasabb szinten elismert szakembert kérjük föl, és megkérjük az illetőt, hogy vezesse le a konferenciát. Mi szokott ilyenkor történni? Az előadó előadás előtt a levezető elnök egy 20 perces beszédet rögtönöz az adott témáról, ismerteti a tényanyagot, elmeséli azokat az információkat, amiket ő fontosnak tart. Közben az előadó ül, és a hidegveríték csorog a gerincén, hiszen tulajdonképpen elhangzik az előadása. Fejben újra bútol, megpróbálja azokat az információkat előhozni, amik nem hangzottak el. Hát aztán készül egy olyan előadás, amilyen. Majd utána feláll a vezetőelnök, és ugye megkritizálja az előadást, vitriós nyelvvel, képzavarral felhívja a figyelmet a tárgyi tévedésekre, és azokra a módszertani problémákra, amit elkövetett az előadó. Van az unortodox modell, amikor felkérünk valakit, aki valljuk be őszintén nem igazán ért a témához, egyetlen feladata van, ha 20 perces időintervallumot tartassa be az előadókkal. Hála Istennek Nagy Szabolcs, aki ennek a konferenciának a szervezője, motorja, lelke, unortodox módon gondolkodik. Ugye ma már ez népszerű kifejezés, az unortodox idejét éljük, úgyhogy be kell vallanom, én nem vagyok az első világháború szakértője, korszak kutatója se, egyetlen feladatomban 20 percig beszéljenek az előadók. Én már most többet beszéltem, de nem baj. Úgyhogy megkérem az előadókat, hogy ezt tartsák be, legyünk tisztelettel mind a közönség, mind a következő előadókra való tekintettel, ne lépjük túl. Amennyiben valakinek még mondani valója marad, az ebéd közben nyugodtan tovább tudunk diskurálni és beszélgetni a témáról. Na, nem is húzom az időt, rögtön felkérem Rózsafi Jánost előadásának megtartására, és hát az idő keretek betartására. De én tudom, hogy ő nagyon professzionálisan előtt, tehát ő 19 perc, 59 másodpercnél be fogja fejezni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tiszteltek, köszöntöm a megjelenteket. A Nagyháború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kutatóival közel 15 éve kutatjuk az egykori isonzói harcteret, és azon belül is kiemelten a doberdói harcteret, de ha tovább megyek, akkor lehet azt mondani, hogy a karsztvidéket. Ugye a kutatásainkat általában úgy kezdjük el, hogy hosszú-hosszú hónapokig a levéltári kutatást végezzük, mikor átnézzük egy-egy adott frontszakasz, vagy azon belül egy védelmi szakaszt, melyik ezred védte, milyen események történtek, és amikor már több dossziéni anyag, kutatási anyag van, akkor kimegyünk a terepre, és tulajdonképpen az eseményeket rátesszük a helyszínre, harcászati elemzést végzünk. Miért történt, hogyan történt, és miért volt annyira kiemelten fontos akár az ellenség részéről, hogy elfoglalja azt az adott védelmi szakaszt, vagy pedig annak a megtartása miért volt annyira fontos, hogy bizony nagyon sok emberélet árán sikerült azt megtartani. Most ugyanebben a módszerrel követjük a Veszprémi 31-es honvédgyalog ezrednek egy napját. Nagyot ugrunk a távolságba, Veszprémből elmegyünk a karsztvidékre, és közel 500 kilométerre az úgynevezett Komeni fennsíkra. Itt látható egy térkép, amely azt mutatja be, hogy a karsztvidéken kezdődő csaták, tehát 1915. júniusától kezdve, hogyan is alakultak a védelmi vonalak. A Doberdó-fennsík, amelyet sikerült megvédeni 1915. júniusától 1916. augusztus 10-éig, amikor a Görc városba betört az olasz hadsereg, tehát a úgynevezett görci hídfőn keresztül sikeresen továbbvitték a támadást, betörtek Görcre, és fennállt a veszély, hogy a Doberdón harcoló ezredek hátába kerülnek, ezért József főherceg, aki a 7. hadtestnek volt a parancsnoka, és egyben a Doberdó védelméért felelt, úgy döntött, hogy kivonja csapatait ide a Vallone völgynek a szegélyére, és tulajdonképpen a harci események átkerültek a Komeni fennsíkra. Itt lehet látni a 7., 8., 9. csatának a területi veszteségét, amelyet elszenvedtek az osztrák-magyar csapatok, és itt vagyunk már 1917 májusában, amikor Kostajevicénél húzódott a védelmi szakasz. Tehát a Komenics fennsíknak egy olyan kicsi falujánál, amely egy csodálatos kis falu, ha oda megy ma a látogató, de bizony ezelőtt 100 éve nagyon-nagyon súlyos harcok voltak, és óriási vér áldozatára sikerült ezt a települést megtartani. Itt látjuk a 31-es honvédeknek a törzskarát, Maxó Lajos ezredes vezetésével, és 1917. február 11-től lehet azt mondani, hogy a Kostajevice falu előtti védelmi szakaszokat a 31-es honvédek védték. Itt ugye 17 tavasza még csendesebb volt, de már a május felé kellett arra számolni, hogy rövidesen kezdődik egy újabb olasz offenzíva. Maga a település 1917 májusában így nézett ki. Tehát az olasz tűzérség akkor már rommá lőtt mindent. Lehet látni, hogy csak a romok vannak, és ha megnézzük itt a kép sarkába, itt van a templom. A templomnak a szerepe a későbbiekben is jelentős volt ezen a rommezőn, de most ugrunk egyet a védelemre. A védelem szempontjából különösképpen változás történt 1917-re már. Ugye 1915-ben a harcok kezdetekor egy nagyon merev védekezési mód volt itt a Karszvidéken. Volt egy fővonal, és azt a fővonalat minden áron tartani kellett. Itt 1917-re már egészen megváltozott a harcászati viszony, tehát volt egyszer a előretolt őrsök, majd egy később ide megnézzük. Volt a fővonal, mögötte egy második védelmi vonal, utána a harmadik, negyedik és az ötödik védelmi vonal. Tehát volt egy olyan mélységi tagozódás, hogyha betör az ellenség, és már esetleg ott jár a harmadik vonalnál is, de a hátrább koncentrák előtt bevetésével, a tartalékok bevetésével hatásosan visszafoglaljuk az elvesztett állásokat. Nézzük meg, hogy 1917 májusában a 31-esek is hogyan helyezkedtek itt el a Kostajevice védelmére. Lehet látni, hogy az első védelmi vonal előtt a főőrsök voltak. Ezek általában 11-12 főből álló őrsök voltak. Hát sok esetben nagyon érdekes, hogy a levéltári kutatások alapján megtaláltam, hogy a 31-eseknek a legtöbb veszteség a 1917 tavaszán az volt, hogy a tábori őrseket megtámadták, az olaszok elfoglalták, esetleg a váltásokra kiérkező honvédek már a olaszok karjaiba futottak bele. Tehát itt még 17 elején nem annyira a harci eseményekben volt a veszteség, hanem a fogságba esett tábori őrsök legénysége adta a veszteséget. Látjuk az első védelmi vonalat, és ha megnézzük, itt lehet látni, bizony itt már géppuskákkal jól megerősített védelmi vonal volt. Tehát a 26-os, 27-es védelmi szakasz volt a 31-esek kezében, amelyet 200 védett. Tehát egy-egy védelmi szakaszban 100 katonaság volt elhelyezve. Hogyan voltak elhelyezve? Tehát voltak a tábori őrsök, a egy-néhány szakasz itt volt az első védelmi vonalba, de viszont a többieket hátra vonták a kavernákba. Nézzük végig ezeket a kavernákat, amelyeknek a szerepe a későbbiekben nagyon fontos lesz. Tehát északon látszik a Hans kaverna, tőle egy picikét délre a Ciszterna kaverna, a BK-12-es, ez egy barlang volt. Egy természetes barlang, amelyet hadi célokra átalakítottak, és egy elég nagy befogadó képességű védelmi központ lett, tehát a tartalék számára. Megyünk délebre, Maxim kaverna. Itt a Maxim kavernában volt mindig a zászlóalj parancsnok. Tehát az előharcoló századoknak a parancsnok az mindig itt ott a Maxim kavernába. Jövünk egy kicsit lejjebb, látjuk a Ludwig kavernát. A Ludwig kaverna a második védelmi vonal mögött volt, egy kicsit délebbre pedig a Rudolf kaverna. És ha átmegyünk a délebbi védőszakaszba, a 28-asba, ahol a dési 32-es honvédek voltak, az ő védelmi szakaszukban volt a Siegfried kaverna. Ez egy hatalmas befogadó, körülbelül 300 ember befogadására alkalmas kaverna volt, három kijárattal, majd megismerjük ezt is a későbbiekben. És ami nagyon fontos, hogy a településnek a temploma itt volt. Ma is ott van egyébként gyönyörűen újjáépítve. Egy 1916-os felvételen látjuk a templomot, amikor már még 1916 tavaszán még a Doberdó fennsíkon zajlottak a harcok, de viszont az olasz tüzőség már akkor szétlőtte a templomot, tehát a messzeordó ágyukkal. És ma itt látható a templom, gyönyörű helyreállítva. Szeretném önöknek visszagondolni önök előtt Kele Andor operatőr barátunkra, aki sajnos már nincsen közöttünk. Andorra nagyon sok területet bejártunk a Doberdó harctéren, másztunk a kavernákba, barlangokba, lövészárkokba. Nagyon szívén viselte azt, hogy bemutatni, ő az operatőr a kamerával, bemutatni a nézőnek az egykori doberdói harcteret. És itt én voltam fent vele a kostajevicei templomnak a tornyába, és onnan csináltunk felvételeket. Tehát most nézzük a kavernákat a templomtoronyból. Tehát éjszakra lehet látni a Hans kavernát, keletre van ugye a ciszterna kaverna, ezt tulajdonképpen a településnek a központi ciszternáját alakították át, megerősítették, és több, körülbelül két szakasz befogadására alkalmas volt az itteni kaverna. A barlang kaverna, tehát lehet látni, hogy a településhez képest ugye hogy helyezkedtek el ezek a kavernák, és a Maxim kaverna, ahol a zászlóhajparancsnok volt, a tartalék volt, a lőszer ott volt egy raktárba felhalmozva, tehát egy központi kaverna volt. És itt lehet látni az iskolát. Nagyon gyönyörűen helyre van állítva az iskola. Itt a doberdói harcok ideje alatt a 7. hadtest parancsnokának, József főhercegnek volt a központi helye, tulajdonképpen innen irányította a harcokat. Délebre tekintünk, itt lehet látni azt a ma már műút, de 1917-ben csak egy szekérút volt. A szekérút szélén itt egy ilyen ma már dzsumboly van. Itt volt a Ludwig kaverna, itt a Rudolf kaverna, és itt hátrább a Siegfried kaverna. Tehát amint látjuk, hogy a tartalékok elhelyezésére úgy volt megoldva a rommálőtt Kostanyevice védelme, hogy a szegélyen húzódtak a nagy kavernák. Nagyon érdekes volt, a levéltári anyagban találtam egy olyat, hogy a harcokra felkészülve futóküldönc állomásokat létesítettek a Maxim kavernától hátra a harmadik vonalnál levő parancsnoki kavernáig. Tehát futott a katona a jelentéssel. Ugye arra gondoltak, szétlőtik a vonalakat, de hát valahogy eljutatni a parancsnokoknak, a hátul levő parancsnokoknak a jelentést. Szintén levéltárban sikerült megtalálni azt az anyagot, ami azt jelzi, hogy bizony a 31-es honvédak is felkészültek arra, hogyha elfoglalja az ellenség Kostanyevicát, hogyan készüljünk a kiverésére. Tehát itt különböző elképzelések voltak, milyen irányba indítsuk az ellentámadást, hogyan védjük meg, és hogyan foglaljuk vissza a települést, amit elvesztünk. Május 5-én vagyunk, még csendes az idő, de viszont egy bizalmas parancsba tájékoztatták a ezred parancsnokokat, valamint a zászlóalj parancsnokokat, hogy a közelebbi időben újabb olasz nagy támadás, tehát nagy offenzíva várható. Ugye hát több hónapon keresztül készültek erre az olaszok. Nézzük az ellenséget. Kik állnak szembe a 31-es honvédekkel? A Barletti dandár két ezrede, a 37-es és a 38-as gyalogezred. A 38-asok itt a északi védelmi szakaszt támadták tulajdonképpen, 37-esek pedig a délit. Mindkét gyalogezred 1915-ben lett felállítva, és már a doberdói harcokba bedobták őket, óriási veszteségeik voltak, egyébként nagyon jó katonák voltak, arany érmet kapott a zászlajuk. És nagyon érdekes, hogy a 138-as gyalogezrednek az egyik dolinába, amely segélyhely volt, ott lehet látni ezt a faragványt, ami jelezi, hogy májustól kezdve augusztusig 1917-ben itt voltak ezen a védelmi szakaszban, és itt harcoltak. Tizedik is Sonszói csata. Tehát lehetett számítani, hogy óriási tüzérségi tűz zúdul majd az állásokra, és május 23-án ez bekövetkezett. Ugyanis 04 órától, 4 óra 30-tól déli 12 óráig a legkisebb kaliberi lövegtől kezdve a legnagyobbik lőték a magyar állásokat, tehát az egész területet, minden területet, sőt gázgránátokat is lőttek az olaszok, ami azért komoly problémát jelentett a kavernákba húzódó legénységnek. És ha megnézzük itt a Temer Sándor főhadnagy által vezetett 9. századnak egy részét, amely a Hans kavernában volt. Ők voltak azok, akik az első gyalogsági támadás után már kiszorultak a kavernából, de a Tamer főhadnagy a két géppuskával eredményesen oldalazta az olaszokat. Ugyanez volt a helyzet délebre. Merci József hadnagy vezetésével, aki a Rudolf kavernába volt, ő is kiszorult a kavernából, és ő a Siegfried kaverna felé vonult vissza. Na most nézzük egy pillanatra, itt sárgával jelöltem a templom helyét, ugyanis itt történt egy olyan érdekes dolog, hogy a 138-as gyalogezredből a Garibaldi hadnagy vezetésével elindult egy kis osztag, ugye még nem volt 20 éves ez a fiatal hadnagy, hogy kitűzze a zászlót a templom romjaira. Tehát egy újságíró volt egyébként az illető, és mint a középkori hadviselés során, hát ugye kitűzni a zászlót. Ő a támadás során kétszer sebesült meg, de eljutotta a templomig, és ott kapta a halálos lövést, és meghalt. Tehát ő az olasz egyik első halotta a támadások során. A 23-án, amikor ez a nagy olasz támadás indult a település előtt, ellen, akkor a harmadik zászlóalj volt tulajdonképpen állásba, és a harmadik zászlóalj szenvedte el azt a nagy veszteséget, amely során több irányból betörtek az olasz csapatok, eljutottak egészen a Maxim kavernáig, elfogták a zászlóalj parancsnokot is, tehát olyan volt a helyzet átláthatatlan. A tüzérségi tűz miatt mindent füst és por borított, egyszerűen a parancsnokok nem tudtak kommunikálni semmelyik századparancsnokkal, vagy a zászlóalj parancsnokkal, szétlőtte a tüzérség a telefonvonalakat, tehát nagyon-nagyon kritikus helyzet volt. És a dologban az az érdekes, hogy a Ludwig kaverna esett el legutoljára. Ők még hősiesen védekeztek, tehát ameddig lőszerük volt, addig tudtak harcolni a olasz támadó hullámok ellen. Ugye a korabeli leírások azt mondják, hogy 17 olasz támadási hullám érte a települést, és tulajdonképpen ők vitték sikerre, hogy sikerült elfoglalni a települést, és már az olasz járőrök eljutottak a harmadik védelmi vonalig. Tehát nagyon jelentős katonai siker volt ez néhány órára. Abban a pillanatban ugye megszületett a parancs, mikor a hátrább levő ezer parancsnokságtól, hogy ellentámadást kell indítani. Na most az ellentámadási parancsot Herceg Géza százados, a második zászlóalj parancsnoka nem várta meg. Ő a még életben levő embereivel azonnal megindította délután 6 órakor az ellentámadást, majd következett 7 óra 15-kor Szilárd Béla főhadnagy vezetésével az 1 per C, tehát a már a hátsó vonalból, az 5. és 8. század támadása, vagy 8 óra után Szabó Pál őrnagy vezetésével az első zászlóalj kezdte meg azt a támadási hullámot a olaszok ellen, ami sikerre vezetett. Nézzük meg ez a gyakorlatban, hogyan zajlódott le. Tehát Tamás Sándor, valamint Merz József, a Dési 32-esek második zászlója segítségével sikeresen oldalazták tulajdonképpen ezt az éket, ezt az olasz éket, amely betört Kostajevicére. És itt lehet látni, ugye 6 órakor megindult a Herceg százados vezetésével a második zászlóhajból összeszedett honvéd szakaszok. Következett 7 óra 15 perckor a Szilárd csoportnak a támadása. Szilárd főhadnagy haslövést kapott, tehát ő tulajdonképpen a csoport vezetéséből kiesett, de viszont olyan alparancsnokai voltak, akik sikeresen továbbvitték ezt a támadást. Ugye meg kellett küzdeni azokkal a romok közé beékelődött olasz erőkkel, akik bizony géppuskával, tűzzel, kézigránátokkal fogadták ezeket a magyar támadó szakaszokat. Nagyon sikeresen és energiával rohant előre ez a támadó csapat, úgyhogy nagyon sok fogságba esett 31-est is kiszabadítottak, akiket az olaszok nem tudtak hátravinni. Kiszabadították, valami fegyvert szereztek, és már is ők is a támadók közé álltak. És utoljára indult meg a Szabó zászló 8 óra után, akkor már tulajdonképpen elérték a Szilárd csoport elért az első vonalat. A Szabó zászlóajnak az volt a feladata már, hogy ott végleges rendet csináljon, tehát teljesen visszafoglalja, megszállja az első vonalat, és igyekezzen azt megtartani. Hát ugye itt már késő este van, sötét van, el lehet képzelni, hogy milyen állapotok uralkodtak, a rengeteg halott, sebesült mindkét oldalról, összeköttetést teremteni. Hát a jelenlévő katonák tudják azt, hogy ebbe a pillanatban mit kell azonnal tenni annak érdekében, hogy ismét egy Szilárd fővédelmi vonal álljon a rendelkezésre. Tehát este 9 óra 30 perce 31-esek kezén volt a 26-os, 27-es védelmi vonal. Fogságból kiszabadítottak 120 főt, és magának az ezrednek tulajdonképpen a három zászlónak a vesztesége 9-10 és 362 fő legénység. Ebbe bele kell számolni a sebesülteket, halottakat és az eltűnteket is a veszteségbe. Sikerült viszont megtalálnom olasz oldalról, hajszál pontosan, hogy mennyi volt csak az egyik ezrednek, az egyik olasz támadó ezrednek, tehát az északról támadó 138-asnak a vesztesége. Látjuk, hogy 7 tiszt, 14 sebesült tiszt és 28 eltűnt tiszt, hát ezek legtöbb része ugye fogságba esett, halott 110 fő, sebesült 755 és 630 fő eltűnt. Tehát egy ezrednek is milyen nagy volt a vesztesége. Sikerült megtalálni szintén levéltári forrás, hogy a következő nap, május 24-én leadott szolgálati jegybe, hogyan tükröződik ez. Lehet látni, hogy a harmadik zászló jelenlegi létszáma 158 főből, ebből harcoló, tehát a puskás, aki kimondott harcot, csak 104 fő, és mivel így lecsökkent a harmadik zászlóaj létszáma, ezért a második zászlóajba osztották bele, tehát az ezrednek 24-ére már, vagy 24-én estére már csak két zászlóaja volt, tehát ebből lehet látni. Na most a harcoló létszáma a második zászlóajnak, akik tulajdonképpen az ellentámadást, ugye a Szilárd főhadnagy vezetésével vitték az ellentámadást, annak a létszáma 365 fő volt. Mi ugye kezünk be a kutatási eredményekkel, több dossziéval kimentünk a helyszínre megnézni egy olyan települést, ami ma gyönyörű település, lakott, tehát a 100 év alatt ott jelentős munkák történtek. Itt vagyunk a Szikvéd kavernánál, mint említettem, egy mély dolinának az alján, az oldalába van belefúrva. Ez a kaverna három kijárata van, és körülbelül 300 ember befogadására alkalmas. Pintér Tamás kutatótársam van itten. Hát a kavernában nem mentünk be, csak befotóztunk, mert hát eléggé beszakadt állapotban volt. Nagyon érdekes dolog az, hogy mit meg lehet találni 100 év után. Ugye itt a Szikvéd kaverna, itt van egy felvezető árok, ami megy a második vonalba, a második vonalból pedig megy az első vonalba. Mi ezt a részt néztük át, és nagyon pontosan sikerült megtalálnunk, ahogy vezetett ki a mély dolinából, bele a második védelmi vonalba, azt is sikerült azonosítani, nagyon szépen adta magát a terepen, és bizony, ugye, ahogy ment tovább a felvezető árok, az már beépült a 100 év alatt, egy magánház található nagyon szép veteményessel, és tulajdonképpen itt, ahol az egy A vonal, a fővédelmi vonal volt, ott ma egy aszfaltozott út van, itt van az aszfaltozott út, tehát a Rudolf kaverna, amelyik délebbre van. Hát sajnos ma már annyira be van temetve a bejárata, hogy nem látszik semmi, de látni azt a mélyedést, tehát gyönyörűen lehet azonosítani. És ha innen a Rudolf kavernától a templom felé tekintünk, akkor látjuk azt, vagy érzékeljük azt a távolságot, hogy a templomtól milyen messze vagyunk. Nagyon érdekes, hogy az irattári anyagban sikerült szembesülni azzal, hogy Veszprém város közönsége június 6-án tartott egy rendkívüli közgyűlést, ugye a polgármester úr vezetésével, amelybe a hős ezred előtt tisztelgett, és tulajdonképpen ez egy olyan emléklapnak a levéltári másolata, vagy pedig alapja, amely pont a 31-es honvédek dicsősége érdekébe született. Valószínűleg ez egy nagyon szép formában megvan valahol. A másik dolog, amit szintén a iratok között találtam, hogy ekkor született meg Dohányos Tivadar hadnagy plakettterve. És most nagyon nem lehet látni, ugye itt az van felírva, hogy Kostajevice 1917, tehát a terv az volt, hogy magának ennek a napnak állítsunk emléket, amely az ezred szempontjában nagyon fontos volt, kiemelkedő volt, amikor egy elfoglalt települést visszafoglaltak lelkesedéssel, rohammal, és a elkészült plakett, amit ugye sok helyen látunk, az már a ezrednek a plakettje lett, tehát nem csak Kostajevicének a plakettje, mint ahogy itt ezen a feliratom is látunk, és az eredeti terven is látunk. Tehát ha látjuk ezt a sapkajelvényt, vagy plakettet, gondoljunk arra, hogy a Dohányos hadnagynak a tervezésébe készült. Én ennyit szerettem volna elmondani, remélem sikerült az időt is betartani, összefüggően rámutatni arra, hogy egy levéltári kutatást hogyan tudunk összehozni egy terepkutatással, különösen egy olyan esemény hatására, mint amelyet a 31-es honvédek vívtak itt Kostajevicánál. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen! Kicsit önkritikusan meg kell jegyeznem, hogy mi levéltárosok hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az irat az legfőbb Isten, és mi folyamatosan az iratra támaszkodunk, ülünk az irodánkban, és abból dolgozunk, terepvázlatokból, térképekből és jelentésekből. És az első blokk számomra azért nagyon fontos, az itteni előadók, ők kimennek a terepre, bejárják azokat az harctereket, amelyekről beszélnek, tehát ők tudják pontosan, hogy a 31-es bakák hol harcoltak, milyen körülmények között, még hogyha a természeti környezet ma megváltozott is. Én körülbelül egy hónappal volt, ezelőtt jártam ugyanezen a környéken, Isonzó-Doberdó harctereken, teljesen más képet mutat, és azért ülök, főleg a diákok szempontjából, hogy látunk képeket erre vonatkozóan, összetudjuk hasonlítani azokkal a fényképekkel, amelyek ugye egy lepusztult helytetőt, mondta San Michelét, mondjuk teljesen fák nélkül és bokrok nélkül mutatja szétlőtt állapotban. Ha ma kimegyünk, most lepucolták egy kicsit a tetejét, de a környezetében látjuk, hogy fás, bokros, nagyon szép, mediterrán környezetben található ez az egész, és az magát az Isonzó-völgy és egy gyönyörű természeti környezet. Ugyanakkor ott harcolni a téli viszonyok között, nyári viszonyok között, azokon a meredeken, hegyeken fölmenni, a létér harcolni és küzdeni, ez egy borzalmas állapotok lehettek. Ha itt most megnézzük, és egy picit belegondolunk, hogy ezek a veszteség adatok, meghalt, sebesült, stb. Az egy-egy ember életet jelent, és mondjuk egy vagy két napon belül vesztettünk el ennyi magyar embert, illetve olaszt, teljesen mindegy, akkor egy kicsit át tudjuk értékelni az első világháború, második világháború, és egyáltalán a háborúnak a borzalmát. Úgyhogy én nagyon örülök, és van is arra valószínűleg törekvés, hogy határon túl járjanak a magyar diákok és megnézzék. Én majdnem, hogy kötelezővé tenném mindenki számára, hogy legalább az Isonzó völgyébe elmenjen és meglátogassa az ottani harcszereket, és megnézze, hogy milyen körülmények között kellett harcolni. De nem is ragoznám tovább a szót, mert gondolom nem azért jöttek, hogy engem hallgassanak, úgyhogy fel is kérem Stenzinger Norbertet, hogy a 11.-12. isonzói csatában ismertesse a 31-es honvédgyalogezrednek a tevékenységét. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és csatlakozom a levezető elnök úrnak a szavaihoz, hogy engem is nagy örömmel tölt el, gyakorló középiskolai tanárt, hogy ennyi diákot látok, és szeretném megköszönni a kolléganőnek, hogy elhozta őket, hogy ezzel is a helyi történeti ismeretek egy kicsit bővítse a hallgatók, diákoknak. Amikor készültünk az előadás, illetve megkaptuk a felkérést, akkor János barátommal és Tamás barátommal összeültünk azt, hogy ki miről szeretne beszélni. És úgy döntöttünk, hogy János ugye a 10. isonzói csatából elmondja egy napnak az eseményét, ami nagyon jól mutatja azt, hogy gyakorlatilag milyen sűrű napok tudtak lenni itt a védelmi állásban. Én arra a feladatra vállalkoztam, hogy a 11-12. isonzói csatában, ami ugye 100 éve előttünk tört, vagy 100 éve történt, bemutassam azt, hogy mi történik, és azt a folyamatot, hogy igazából miből is állt a katonák élete. Tehát elindulunk, ő egy napot mutatott be, én egy hosszabb időszakot szeretnék bemutatni, ami ugye nem csak a harcról szól, hanem milyen, mit történtek velük menet közben. A fonalat én ott veszem föl, amit ő említett, hogy június 24-én a harmadik zászlóalj megszűnt, mert olyan nagyok voltak a veszteségek, és akkor az alakulat két zászlóaljjal működött tovább. Ez a zászló, ez nagyon gyorsan helyreállították, megérkezett az utánpótlás a hátországból, és nagyon gyorsan sikerült a harmadik zászlóját felállítani, és néhány héten belül ők újra állásba mentek, és ez az állás, amit elfoglaltak, az egy cél védőszakaszban voltak, és ez látható az ábrán, hogy hol és miként tudták fölvenni ezt a dolgot. Ezt követően az alakulat nagyon sokáig tartalékban volt, 1917 júliusától, egészen 1917 augusztusáig, és az alakulatban ekkor történtek velük olyan dolgok, mint például a honvédelmi miniszternek a látogatása, aki két napot is töltött a fronton. Ugye Szurmai Sándor maga is gyakorló, hogy így mondjam, katonatiszt volt, aki részt vett az első világháború harcaiban, és nem volt tőle idegen az, hogy kimegy a harctérre, és ott hosszabb időt eltölt, nagyon jól is érezte magát a katonái között. Itt éppen Maxon Lajos alezredest köszönti a fenti képen látható, illetve az ezredesnek látható a képe, akitől augusztus 6-án érzékeny búcsút vett az alakulat, ugyanis más szolgálatra helyezték, és majd Balogh Sándor lesz az, akit szintén látni fogunk tőle, átvesz az ezred parancsnokságot. Rőlük csak annyit szeretnék mondani, hogy két dolgot megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy mind a ketten nagyon tevékeny részt vettek az alakulat történetének az ápolásában, hisz a Bajtári Szövetségnek a háború után nagyon nagy vezető szerepet játszottak, és így gondolom nagy szerepet játszottak abban is, hogy az alakulatnak rendkívül jó emlékalbuma van. És egy másik érdekességet az ezred parancsnokkal kapcsolatban, hogy ebben az emlékalbumban lehet látni, hogy egy oldalon sorolják fel azt, hogy az ezred parancsnokok milyen sűrűn váltják egymást az alakulat élén. És ugye mi már régóta foglalkozunk az első világháborúval, és kevés olyan alakulat volt, én megmondom őszintén, akivel találkoztam, akinek ennyi parancsnoka volt, és ennyire egyben és fegyelmezetten mégis megmaradt az alakulat. Tehát egytől egyik kiváló tisztek voltak. Ugye most sorolhatnék hosszú példákat arról, hogy milyen ezredeknél miért voltak cserék, és mi történt az ezred vezetésében. Itt minden ezred parancsnoktól a legnagyobb tisztelettel beszélnek és írnak, és tényleg az eredmények, illetve a harcok is azt mutatják, hogy nagyon jól vezették az alakulatot. Tehát ez is egy jelentős esemény volt, és leírják több helyen, hogy nagy veszteség éri az alakulatot, illetve 1917. augusztus 23-án Balogh Sándor alezredes fogja tőle átvenni az ezrednek a parancsnokságát. 1917. augusztus 20-án Szent István napi misén van az alakulat, amikor megérkezik hozzájuk a parancs, hogy a 11. isonzó csata küzdelmeibe be kell nekik csatlakozni, és ekkor ér véget a pihenő szolgálatuk, és először 6 test tartalékba fogják helyezni őket, és 1917. augusztus 28-ára mennek először állásba, de új helyszínre, hogy a János mondta, a 10. isonzó csata Konstantin utcás környékét találtuk, voltak állásban, most az egész vonal elment délre, és a Vojcicáló vezető úttól északról kerülnek itt majd állásba, az úttól délre pedig a nagykanizsai 20-as honvéd gyalogezred kerül. János beszélt már erről a mélységi tagozódásról, hogy ezt hogy tették, hogy előrs fővonal mögött testületek tartalékok. Ezt a 11. isonzói csatára már olyan mértékig, ha lehet, még fokozták, mert azt is említette János, hogy egy védőszakaszt egy század védett, itt már megfelezték a századokat. Tehát a századnak az első fele a védőben vonalma volt, a századnak a második fele pedig a védelmi vonal mögött levő dolinákban, illetve kavernákban helyezkedett el. Tehát még egy lépcsőfokot betettek ennek a mélységi védelemnek a kialakítására. Hogyan is néztek ki ezek az állások? Ugye itt is megvan megvannak a védőszakaszoknak a száma, illetve ugye délről a 20-asok csatlakoznak hozzájuk. Lehet látni magán a területen azt, hogy rengeteg kaverna van. Ezeket a kavernákat jóbak a nyelv szerint elnevezték, tehát nem csak számozták, hanem valami jelzése volt. És érdekesség ennek a területnek, ennek a Korites szélói védőállásnak, ahol a 11-12. Isonzó csatában vannak, hogy itt ezek a nevek változnak. Ugye itt is ez az ezred albumon az ábra, és Stan Coupé-nak nevezik a legproblémásabb védőszakaszt, amit később a 12. Isonzó csatában a Kálembernek hívnak. Ez egy kiemelkedés lesz a védőszakaszban, amit gyakorlatilag egy ilyen kis bástyaként emelkedik a terület fölé, de az olaszoknak egészen közel ennek a mélyedésnek, vagy a magaslatnak, bocsánat, a kelet-nyugati peremét sikerül nekik elfoglalni, és nagyon közel vannak egymáshoz. Itt az előőrsök gyakorlatilag kanyultásnya voltak egymásra, és ez volt ennek a védőszakasznak az egyik legrosszabb és legjelezetesebb pontja. Természetesen sikerült, hát nem természetesen, de hála Istennek, sikerült végigjárni ezeket a területeket. Végignéztük a különböző kavernákat, ugye egy századparancsnoki kavernát, a Flache kavernát végignéztük, végig tudtunk menni a Bauf kamernába, megnéztük ez a Sternkruppot is, és egészen idáig sikerült bejárni a terepet ez év májusában. Rendkívül izgalmas volt számunkra, ugye egyrészt először voltunk a helyszínen, másrészt pedig ugye felfedezni azokat a nyomokat, hogy tényleg 17-ben hogyan is zajlottak a harcok, mert ezt, és elsősorban ezt a diákoknak mondom, hogy ugye még akár az érettségi anyagban is az, hogy az állásháborúban egymással szembe fölállnak és csak pufogtatnak. Tehát itt nagyon komoly változások voltak. Hogyha az ember végigköveti azt 1914-től, hogy hogy támadnak meg lövészárkot, és ezt hogy csinálják meg 1918-ban, nagyon-nagyon komoly elemzések és változások vannak a két támadás között. Most ugye ez az előadásnak nem tépálja, nem húznám vele az időt, de itt egy tiszt jegyezte meg a háború után, hogy ez gyakorlatilag a tanulásnak a folyamata volt, ez az egész első világháború, és tényleg nem csak az volt, hogy bementek és pufogtattak, hanem nagyon komoly elemzéseket végeztek, akár napról napra, vagy vállalkozásról vállalkozásra kiértékelték, átgondolták, és esetleg változtattak ezen a dolgon. Ezért volt számunkra is érdekes, mert ilyen védelmi rendszerrel mi még nem találtunk, hogy ennek hogyan vannak meg a nyomai. Ugye említettem, hogy megnéztük a kavernákat. Hát nagyon szép idő volt, és nagyon dús volt a növényzet. Ez egy problémát jelentett, a helyszíneket stabilan tudtuk azonosítani, viszont a kilátás ugye teljesen más volt. János mutatott korabeli képeket, amikor teljesen kopár volt minden. Tehát az arányokat, a viszonyokat nagyon nehéz volt megtalálni. Amikor kint vagyunk a területen, ugye óvatatlanul nézzünk mindent, és egy érdekes történet, hogy itt föltűnt az, hogy bárhol vagyunk, ugye talán látszik a képen, hogy János térdig áll a csalánban, illetve Tamás az előző képen, amikor a kaverna bejáratnál állt, ott is gyakorlatilag hatalmas csalán volt. És ugye azt néztük, hogy mennyi csalán van ezen a területen. És ugye cseresznyefa, de most maradjunk a csalánnál. És ugye érdekes volt, hogy a levéltárgyakban előkerült az, hogy a katonákat utasították annak idején, hogy gyűjtsék ezt a csalánt, mert már ellátási nehézségek voltak, és a csalánnak gyakorlatilag minden részét felhasználták, még kötélpótlásra is használták a szárát, a levelét pedig ugye élelmezési célokra felhasználták, és nyilván akkor is ilyen volt a növényzet, úgyhogy ez a csalán volt az, ami összeköti a háborús emléket a mával, hogy nyelvet nem véletlenül adták ki ezeket a parancsot annak idején a katonáknak, hogy a csalán tudják hasznosítani. A másik érdekes dolog, amit érdekel tapasztaltunk a harcékutatás során, ez a Dolinának a pereme, és nagyon sok olyan iratanyagot találtunk, amikor a háború szünetben volt, hogy a katonákat megpróbáltak minél inkább védezni, és amikor nem voltak támadások, akkor nagyon sok jelentés szól arról, hogy kőfalakat próbálnak emelni, és ezek a kőfalak, hogy védelmet nyújtsanak a katonáknak. Most én ezt nem mondom, hogy ez egy 100 éves kőfal, de hasonló kőfalakat emeltek a katonák a rajzok szerint, hogy védelmet nyújtsanak ugye a rendkívül közel levő ellenséggel szemben. Amikor 1917. augusztus 28-án átveszik az állásokat, akkor a császár és királyi 30. gyalogezred katonáitól veszik át az állásokat, és döbbenten tapasztalják, hogy ezek az állások borzalmas állapotban vannak. Nem csak azért, mert szétlőtték őket, hanem azért, mert hát nincs jobb szóra, egy trehány ezred volt előttük, de ezt olyan szinten kell elképzelni, hogy a temetetlen halottól kezdve a szétszólt éles lőszerig még gépfegyvert is találtak az első vonalakba, és ugye viccesen meg is jegyzi az anekdóta, hogy amikor az ezredparancsnok kimegy, vagy nem az ezredparancsnok, a dandárparancsnok kimegy, akkor talál egy ilyen gép, ugye, és akkor kérőre vonja az ezredparancsnokot, hogy nézze meg, hogy itt mik vannak elszórva, és akkor mondta, hogy menjen nyugodtan előre, mert rádiót is fog találni. Tehát ugye borzalmas körülmények között veszik át ezeket az állásokat, és ezért gyakorlatilag újra kell építeni ezeket, hogy valamilyen védelmet nyújtsanak. Foglalkozom párhuzamosan most egy szintén 100 évvel ezelőtti eseménnyel, a Monte San Gabrielnek a védelmével, ami Görcvárosától északra van, és ott a Magyar Királyi 20. Honvéd gyaloghadosztály harcolt ezekben az időszakokban, és óhatatlanul a készülés során eszembe jutottak párhuzamok, a két magaslat, illetve a két hely között. És ott is nagyon érdekes, hogy ott is, amikor leváltották az 57. hadosztályt, a császári ezredeket, ugyanerre panaszkodnak. Tehát ott olyan szinten, hogy a katonákkal azzal kezdették, hogy a felvezetőduk mellett legalább az éles lőszert összeszedték, mert ugye ez rendkívül veszélyes volt. Tehát itt is azzal kellett neki kezdeni, hogy ezeket az állásokban kitakarítani és megerősíteni a védelmet. A harcok során elmondtam az előbb, hogy a legnevralgikusabb pont a Sturmgruppe volt, és itt megpróbáltak mindent ennek a védelmére, és vállalkozásokat indítanak, hogy az olaszokat egy kicsit hátrébb tolják ezen a területen. Érdekes dolog volt az, hogy ugye az állásháborúban nagyon sok vállalkozást indítanak ebben az időszakban. Ezek a vállalkozások kis helyi támadások voltak, század, zászlóhaj szintig, aminek vagy hozott eredményt, vagy nem hozott eredményt, és nagyon érdekes gondolatokat közöl velünk ugye Herceg úr, az emlékalbumnak a szerkesztője, mert ő azt mondja, hogy ő nem nagyon látja értelmét ezeknek a vállalkozásoknak, mert igazán az állásokon módosítani nem nagyon tudnak, viszont veszteséget okoznak, de nem okoznak akkora veszteséget az olaszoknak, hogy ez pótolhatatlan veszteség legyen. Viszont ők, mint védekező, kevesebben vannak, és nekik viszont ezek a veszteségek, amik ezekből a vállalkozásokból származnak, nagyobbak lehetnek. Ez egy érdekes dolog, mert nagyon sok vállalkozás volt. Ugye én a Sturmgruppénél a legnagyobb a szeptember 4-én volt, de szeptember 4-től október közepéig még 3 alkalommal próbálkoztak ugyanezen a helyen, hogy az olaszokat leszorítsák őket. Ugye eljutunk a szeptember 4-éhez, amikor az első zászlóhajban állásban a zászlóhajparancsnoknak a képét lehet látni. Az ő vezetésével indul meg ez a támadás. A napokban publikáltam egy szintén a San Gabriele utalnék vissza egy ugyanilyen vállalkozásnak a történetét, és gyakorlatilag teljesen ugyanazok a hasonlóságok. A tüzérséggel egyeztetnek, ugye kidolgozzák a helyszínt, nagyon komoly, aprólékos munkával azt, hogy hol legyen. Itt nyilván a legneuralgikusabb pont az, hogy lehetőleg itt az olasz állásokat, az olaszokat valamilyen módon leűzni ennek a Sturmgruppénak a nyugati szegélyéről. Egyeztetnek a tüzérségnek, itt is ez megtörténik. Csak úgy, mint a San Gabrielén, már előző nap megkezdődik a területnek a tüzérségi előkészítése, és a hajnali órákban ez egyre inkább fokozódik, és itt 5 óra után indul meg a támadás, két irányból, egyrészt jönnek északi irányból, másrészt délirányból, és ugye magára a Sturmgruppéről megy a néhány méterre fogják megrohanni ezeket a védőállásokat. Ugye leírják a jelentésekben, hogy a rohamosták, akiket ezekhez a támadó századokhoz beosztanak, ezek gyakorlatilag a biztos halálba mennek, hiszen 12-14 méterről lövjük az olaszok a szemben lévő állásba. Mégis próbálkoznak. A legnagyobb sikert a 246-os magaslattól délkelet irányba támadó alakulatnak sikerül elérni Martin főhadnagy vezetésével, akik bejutnak az olasz állásokba, de az olaszok olyan túlerővel rendelkeznek, hogy azonnal ezeket a túlerőt mozgósítják, és pillanatok alatt visszaszorítják őket. Ugye a helyzetet nagy mértékben nehezíti nem csak most, hanem folyamatosan az, hogy nagyon közel vannak az állások, és a tüzérség nagyon csínyán van, mert hogyha csak egy kicsit is téved, akkor gyakorlatilag a saját állást is lövi. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz helyzet ilyenkor, tehát a tüzérségi támadásnál, a támadás során, bár meg vannak beszélve, hogy milyen jelekkel kérnek segítséget egymástól, ez nem igazán jön létre, illetve hogyha az a tüzérség lő, akkor azt mondják, hogy túlul gyakorlatilag az olasz állásokon, mert nem merik kockáztatni azt, hogy belőjenek, mert ugye annyira közel vannak egymáshoz. Reggel 5 órakor indul a vállalkozás, és az első rohamnak 10 óra 30 perc körül lesz egy kisebb megnyugvása, amikor már ugye mindenki visszatér a saját állásokba, de akkor még erőltetik ezt a dolgot, és folyamatosan még 11 óra 40-ig, tehát még két próbálkozást tesznek azzal, hogy megpróbálják az olaszokat leűzni innen, ami nem sikerül. Tehát ez volt az egyik legjelentősebb, és ezt követően ugye az első zászlóhaj volt, aki részt vett a támadásban, a második zászlóhaj követte őket. Ezt olyan veszteséget szenvedtek, hogy a harmadik zászlóhajt küldték utánállásba, és szeptember 10-én az ezredet ki is vonták, tehát tartalékba került a vonalak mögé. És ez az első 11. kisomozó csatában gyakorlatilag ez volt az egyik legjelentősebb harci tevékenysége. Maga a csata során, ami ugye augusztus 18-tól szeptember 13-áig tartott, az osztrák-magyar monarchia az isonzó fronton 170 ezer fős veszteségeket szenvedett, és ugye itt azért az északi területeken a bajnos és a fenség elfoglalása, itt a délen kisebb területi veszteséget is erélnek. A Magyar Királyi Honvéd 31. Honvéd gyalogezrednek pedig a csata során ezek a veszteségei voltak. Ugye azt érdemes megjegyezni még az adatokhoz képest, hogy a 170 ezerhez képest ez százalékosan mekkora, illetve azt, hogy ne felejtsük el, hogy ugye ők augusztus 28-án kezdték meg a csatát, és szeptember 10-én abba hagyták, tehát itt azért bő egy hét eltérés van, de úgy gondolom, hogy így is nagyon jelentős a halottak száma, és megint a harcoknak a hevességét és a veszprémiek bátorságát mutatja, és megint csak elnök úr felvezető szavára gondolunk, hogyha belegondolunk, hogy 63 hősi halott van, akik soha nem térnek vissza a csatába, és belegondolunk mondjuk a kortelepülés szerkezetébe, hogy ez mekkora települések megfelel meg abban az időben. Tehát ugye arról beszélünk, hogy itt Veszprém megyében a másodlagos veszteségek gyakorlatilag, hogy ezek az emberek nem térnek haza, nekik nem lesznek gyermekeik, de ugye ez már egy továbbmutató téma, hogy mit jelent ez a megye számára. Illetve a másik, a fősiképp a terepbejárás során, amikor mi az egyik kavernába bementünk, akkor János barátunk kimaradt, és előszeretette gyűjtöget, és ezt egy negyed óra alatt sikerült ezeket az első világháborús maradványokat megtalálni nekik, egy nagyon-nagyon szűk kis helyen, amit ő gondolom meg is erősíthet. Ugye ez mutatja azt, hogy ezt a területet borzasztó nagy tüzérségi tűz alatt tartották, és folyamatosan lőtték, mert ez tényleg nagyszámú találatnak számít, még 100 évvel később is. Ezt követően az alakulatot megint kivonták, és pihenőre szorul a 11-12. Isonzói csata között. Itt ismét lesz új ezredparancsnokot fognak kapni. Ami jelentősebb lesz az, és érdekes módon ez az Monte San Gabrián is megjelenik, két dolog. Az egyik dolog az, hogy folyamatosan gyakorlatoztatják őket, ez ugye katonáknál nem meglepő, viszont utasításba adják azt, hogy a katonák lelkivilágával foglalkozni kell. Tehát tábori miséken vesznek részt, lehetőleg minél többet, illetve ilyen erkölcsi példaértékű beszélgetéseken, ami megjelenik a 20. Honvéd hadosztálynál is. Ez elsősorban abból áll, hogy korábbi hőstetteket, az alakulat által sikeresen megvívott harcokat felemlítenek, ezzel nyilvánvalóan, hogy az alakulatnak a harci moráliát kívánják növelni, és ezzel is töltetik a katonáknak az igét, illetve nagyon sok olyan jelentés van, ami a munkajelentés, mert mennek ki az állásokban, és ott megpróbálnak javítani, hogy ezeket a kőfalakat építik, az állásokat tovább mélyíteni. Ezekről nagyon precíz jelentés, hogy éppen mennyit haladtak az adott időszakban. Még annyit szeretnék itt elmondani, hogy október 4-5-ét választottam. Ugye ebben az időszakban a Monte San Gabrielén vannak a legnagyobb harcok, mert az olaszok ott erőltetik az áttörést, ezért az ettől délre levő területeken viszonylag békésebb a viszonyok. Ekkor jelentkezik náluk a 81. dandárnak a parancsnok, a Szijecki tábornok, aki a képen látható, ugye és mögötte látható az új ezred parancsnok is. Az ő látogatásuk lesz egy ilyen esemény az ezrednél. Illetve eljutunk egészen 1914. október 24-éig, amikor már lehet látni, hogy az előbbi Sternkuppén a Kálberga az elnevezése, és amikor megindul az áttörés, megindulnak a harcok Caporettónál, akkor bizony itt ismét megpróbálkoznak a veszprémiek azzal, hogy lehetőleg az olaszokat hátrébb szorítsák. Itt is vállalkozás van, de az olaszok erre rájönnek, és egy ellentámadás során gyakorlatilag majdnem, hogy meginog a védelem, és nagyon hosszú harcok árán lehet újra visszafogni és stabilizálni a helyzetet. Illetve a Kronen kavernából van 1917. október 27-én Polákovics zászlósnak egy vállalkozása, amit azt szeretnének, hogy egy szakaszsal átmennek az olasz állásokba és embereket ejtenek. Ez egy rendkívül kalandos vállalkozás egyébként, mert úgy tudják megközelíteni az állásokat, hogy két honvéd befekszik a lövészár vagy a műszaki akadályok alá, és szépen szétcsültet, így tudnak ostromkaput nyitni azért, hogy bejussanak az állásokba. Ugye el lehet képzelni, az olaszok ezt hogy fogadják ezt a dolgot. Itt is sikerül olasz foglyokat ejteni, de alapvetően a harci helyzet nem változik, viszont azért jelentős az alakulat történetében, mert ez október 27-én van, és akkor jön a parancs este, hogy az olaszok elhagyták az állásaikat, és megkezdődnek az üldöző harcok, tehát ezen a területen ez volt az utolsó harci vállalkozásuk, de az üldöző harcok története az már egy másik történet, és azt majd talán legközelebb elmesélni őknek. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen! Az előadásból egy momentumra hívnám fel a figyelmet. Elhangzott, hogy a elhagyott felszerelési tárgyak, ágyúk, gépfegyver, éleslőszer és mindenféle egyéb holmi hevert a csatatéren. Tehát ebből nyilván következtethetünk arra, ami evidenciát azért érdemes elmondani, hogy ez egy anyagháború is volt, amely
ugye arról szólt, hogy melyik harcoló fél bírja jobban pótolni a veszteségeket. Hát láttuk, ugye a családnak nagy szerepe volt az Osztrák Magyar Monarchia ellátási vonalában, tehát sejthető, hogy egy idő után az Osztrák Magyar Monarchia tekintetében az anyagháború vesztése állt. És hogy ez mennyire így van, visszautalnék ismét erre a gyűjtögetésre, és hogy mit lehet találni ezen a környéken. Hát egy hónappal ezelőtt mi is arra jártunk, és egy 3 perces nézelődés után egy Mannlicher lőszert és egy bakancs talpat találtunk, ami csak úgy hevert tulajdonképpen a föld felszínén. Természetesen a lőszert nem vágtuk zsebre és nem hoztuk haza mindenkinek a megnyugtatására. Tehát a mai napig 100 év elteltével úgy, hogy a környékbeliek az elmúlt 50-100 évben igen intenzíven gyűjtötték az relikviákat, még mindig megtalálhatók ennek az anyagháborúnak a maradványai. Az anyagháborún túl szerintem sokkal fontosabb és sokkal húsba vágóbb, ami el is hangzott az eladás végén, az élőerőveszteség, az emberi veszteség, amely pótolhatatlan. Itt puskát lehet gyártani, lőszert lehet gyártani, ha van alapanyag, de katonát nagyon csúnya szóval nem lehet gyártani. Tehát amennyiben elhal, meghal, sebesül, kiesik, az nem csak a háború tekintetében veszteség, az ország, a nemzet tekintetében is veszteség, hiszen ő neki nem lesznek utódjai, ő egy borzalmas társadalmi hiány, társadalmi veszteséget okoz. És hát a következő előadónk, ez a kis uta felvezetéssel próbáltam utalni rá, Pintér Tamás a 31. Honvéd Gyalogezred veszteségei és a temetőiről fog beszélni az Isonzónál. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a fölvezetést, és nagy tisztelettel köszöntöm én is Önöket. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetünk Veszprémben. Azt gondolom, hogy a tavalyi konferenciának biztos volt hatása arra, hogy ez az idei is megrendezésre került, mert javasoltuk, hogy a téma olyan, amiről mindenképp érdemes lenne beszélni 17 kapcsán, mert egyrészt kapcsolódik a mi isonzói kutatásainkhoz, másrészt pedig nagyon jó forrásanyaga van a hadtörténeti levéltárban. Ugye levéltárban vagyunk, tehát ezt mindenki ki kell emelni. Ez a nagyon fontos szempont, hogy ezek a rendelkezésre álló források mit tesznek lehetővé. És ahogy az előttem szóló két előadó barátom is említette, és láthatták Önök is, hogy azért nagyon gazdag ez a levéltári anyag, ami a 31-esekre vonatkozik. És ez is adta az ötletet, hogy ezt érdemes lenne alaposabban a helyszínen is megvizsgálnunk. És a helyszín, ez egy nekünk is egy új helyszín volt, a 17-es évnek a harca, a Kostányavica körüli harcok. Annyiban nem új, hogy foglalkoztunk már ezzel a témával, mert nem csak ez az ezred, és nem csak ez a hadosztály, a 41. Honvéd hadosztály harcolt itt, hanem rajtuk kívül nagyon sok más magyar alakulat is harcolt itt a 7. hadtestnek a kötelékében. Ezekről is majd esik szó az előadásomban. Amit még így bevezetőként szeretnék kiemelni, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket a helyszíneket bejárjuk, tehát lássuk a csatateret magát, lássuk, hogy hol folytak ezek az összecsapások, de legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy megkeressük azokat a temetőket is, ahol ezek a katonák nyugszanak, akik itt haltak hősi halált. Ennek több oka is van. Egyrészt a harcokhoz, a kutatásokhoz hozzátartoznak a veszteségek is, hozzátartoznak egy katona útjának a végállomás, adott esetben a végállomása a temető is. Másrészt pedig ezek a temetők olyan szempontból is fontosak, hogy ezek az emlékezés helyei is. És ezt nagyon fontosnak gondoljuk, hogyha egy magyar, ahogy erről szó volt a bevezetőben is, kijut ide erre a helyszínre, akkor tudjon olyan helyszíneket, olyan településeket, temetőket is meglátogatni, amiről tudható az, hogy itt magyarok vannak eltemetve, magyarok harcoltak, bár a harcterek, ahogy láthattuk, azért nehezebben beazonosíthatók, megközelíthetők, viszont egy temető mégiscsak könnyebben beazonosítható, megkereshető, vagy az emlékművek, amelyek itt találhatóak. De ezért gondoltuk, hogy erről a témáról, tehát a veszteségekről és az ottani temetőkről is érdemes lenne itt megemlékezni, már csak azért is, hogyha veszprémiek, Veszprém megyeiek, és nem csak Veszprém megyéről szól, majd az előadásomban külön ki is térek arra, hogy a gyalogezrednek, a 31-es honvéd gyalogezrednek a hadkiegészítési területe sokkal nagyobb volt, mint csak a Veszprém megye, mert ugyanúgy érintett volt Komárom megye, Nyitravár megye, sőt Győrvár megye is, és ott is nagyon sok hősi halott van ezekben a temetőkben, onnét származó hősi halott van ezekben a temetőkben eltemetve. Az előadásainkat egy picit tudatosan is építettük föl, míg János egy nap eseményeiből bontotta ki az ottani harcok történetét, Norbert már egy picit áttekintőbb előadást adott. Én is szeretnék egy kicsit áttekintőbb jelleggel kezdeni, Én az ezrednek, a 31-es honvéd gyalog ezrednek a veszteségeiről általában is szeretnék pár mondat erejéig megemlékezni. A forrásainkról már esett szó, tehát egyrészt a levéltárakban kutatunk, alap ilyen kutatási helyünk a hadtörténeti levéltár, tehát hadtörténelmi levéltár Budapesten, de emellett Bécsbe a Kriegsarchivba is rendszeresen kutatunk, ahol a temettőknek a kataszterei megtalálhatóak, tehát ezt is föl fogom használni én is az előadásom során, és meg kell emlékezni azért a nyomtatott irodalomról is, különösen annak kapcsán, hogy a herceg Géza neve már sokszor szóba került az előző előadásoknál is, aki a második zászlóalnak a parancsnokaként szolgált itt a Zisonzónál, és ő annak a kötetnek a szerzője, amelyik a 31-es gyalogezrednek a háborús történetét megörökíti. És ez az ezred történet is egy viszonylag jó, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a kategóriájában nagyon jó kiadványnak tekinthető, mert egyrészt katona írta, aki részese volt ezeknek az eseményeknek, másrészt felhasználta azokat a forrásokat, ami neki rendelkezésre állt. Egyértelmű, hogy ebben, amit mind a szöveges részekben, mind a vázlatokban figyelembe vette azt, ami az ő kezében valamikor megjelent, és valószínűleg ezeket később is a levéltárban is használhatta a kiadvány elkészítése kapcsán. Nagyon fontosak, ugye itt kiemeltem két adatot a veszteségek kapcsán. Egyrészt az ezred történetnek az adatát, ahol azt írja herceg Géza, hogy közel 9000 hősi halottunk van, mármint a 31-es gyalog ezrednek. Ezt írja ő. Ugyanakkor viszont a hadtörténeti levéltárban, amikor kézbe vettük az ezrednek a halotti anyakönyvét, akkor ott azt tapasztaltuk, hogy ott csak 2596 hősi halottnak a bejegyzése szerepel. Mi lehet az oka ennek a különbségnek? Hát sok oka lehet. Herceg Géza valószínűleg a pontos számot nem ismerhette, mert ha tudta volna, akkor ezt írja bele valószínűleg. Ugyanakkor viszont az anyakönyvre is azt kell, hogy mondjuk, és azt már sokszor tapasztaltuk, hogy hiányosak az anyakönyvi bejegyzések. Tehát mindahogy a katonai adminisztráció a háború alatt nagyon sok problémával küzdött, erre csak egy példaként fehérvári példát említenék. Damu Elemér, aki a fehérvári gyalogezrednek volt az egyik zászlóalj parancsnoka, később a olasz fronton Doberdónál, kezdetben csak a műszaki zászlónak volt a parancsnoka. Ő írja le a naplójában, 1914 őszén járunk, mert tehát már 2-3 hónappal a harcok megkezdése után, amikor eszükbe jut, hogy a veszteségeket nekik dokumentálni kellene. Tehát eltelnek úgy hónapok, hogy komolyabban nem foglalkoznak a veszteségek nyilvántartásával. És hogy a kezdeti időszakra ez jellemző, ez ugyanígy igaz a háború végére is, akkor viszont már az akkori hadihelyzet miatt. Egyrészt nagyon sok alakulat hadifogságba került, pont itt az olasz fronton ebben az időszakban, vagy a visszavonulás során bizonyos körülmények nem teszik lehetővé, hogy már ezt pontosan, precízen vezessék. Másrészt pedig azt is tapasztaltuk, hogy bizony az a bürokrácia, amin keresztül ezek a veszteségi adatok keresztül mennek, hát mondjuk azt, hogy működik, de nem mindig tökéletesen. Tehát találkoztunk meg például olyan adattal, mert ilyen jellegű kutatást azért végeztünk Bécsen kívül Pozsonyban is. Tehát Pozsonyban is vannak halotti anyakönyvek, ami azóta digitalizálásra is került, épp a mi föltárásunk nyomán, és ott az ottani és a bécsi halotti anyakönyvi adatok között eltérést találtunk, aminek nem szabadna lennie, tehát egy-egy személy esetén vannak ilyen eltérések. Visszatérve a témához, tehát azt gondolom, hogy az igazság valahol a két számadat között lehet, az ezred hősi halottait illetően. Én ebből tudok kiindulni, amit az anyakönyvbe bejegyeztünk, ezt tekintettem az alap, vagy a bejegyzésre került, ezt tekintettem az előadásom során is a kiindulási bázisnak. Mikor az első bejegyzés? Tehát itt viszonylag korai, 14. augusztus 28-ai bejegyzés már található benne, az utolsó pedig május 17-ei, ez hogy lehet? Hát hadifogságban halt meg az illető, és az anyakönyv azért érdekes egyébként, mert utólag is vezették, tehát utólagos bejegyzések is vannak a halotti anyakönyvben. Csak érdekességként emeltem ki, hogy a veszprémieknek a legfiatalabb hősi halottja 18, a legidősebb 53 éves volt. És az előbb már említettem, hogy nem csak Veszprém megyét jelentik a 31-esek. Tehát itt ebben a kimutatásban láthatjuk, hogy bizony Komárom vármegye a hősi halottak számát illetően több katonát veszített a 31-esek soraiban, mint Veszprém vármegye. Veszprémet külön is kiemeltem, tehát Veszprém vármegyét, 138 települést találtam az anyakönyvben Veszprém vármegyéből, és ebből Veszprém városa 42 hősi halottal találkoztam az ezred halotti anyakönyve alapján. A másik két vármegyét is még itt föltüntettem. És akkor már az Isonzóhoz kijutva, ezt a vázlatot, térképvázlatot már a Stenzinger Norbert barátom előadásában is láthatták. Én mellé tettem ezt a táblázatot is, ami egy összefoglaló táblázat az Isonzó csatáknak a veszteségeiről. Csak azért, hogy lássuk, most János a 10-ről beszélt, Norbert a 11-ről, 12-ről. Ha látjuk ezeket a számokat, akkor föltűnő, hogy micsoda különbség van a korábbi veszteségekhez képest. Tehát itt már tényleg igazi anyagcsatákról beszélhetünk, 100 000-es veszteségekkel egyik és másik oldalon is, és hát a végeredmény is egy óriási szám, mind olasz, mind magyar oldalról, és azért ezt még hozzá kell tenni, hogy ezek a számok korántsem a teljes számot mutatják, mert ezek csak a csaták alatti veszteségeket tüntetik föl. Mikor beszélhettünk Isonzó csatáról? Akkor, amikor a Isonzónál lévő 120 kilométeres frontszakaszon szinte a front egész területén zajlottak összecsapások. Akkor voltak ezek a csaták. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy várostrom idején, folyamatosan blokkád alatt van a vár, de csak bizonyos időpontokban vannak kimondott rohamok. Ilyenek az Isonzó csaták is, ezek között vannak párnaposak, vannak pár hetesek, és van olyan, ami több mint egy hónapig is tartott. A helyszínről már esett szó mind a két előadásban, tehát az Adriai-tenger északi medencéjében vagyunk, Kostenyavica környékén vagyunk. A helyszín azért is érdekes, mert azért a terület szinte minden pontján harcoltak ebbe az időszakban a magyar alakulatok. Kostenyavicától északra szegediek, temesváriak, karánsebesiek, debreceniek voltak például állásba. Itt Kostenyavicán pedig elhangzott, hogy a 41. honvéd hadosztály keretében a nagykanizsaiak említése kerültek a veszprémiek mellett, de szatmári gyalogezred is harcolt itt, és a dési gyalogezred a hadosztály soraiban. Egy kis összefoglaló adat szintén az ezredről, de már kimondottan az isonzói harcaikról. 1916. december 16-án kerültek ők ide az olasz frontra. Ekkor, ahonnét jöttek az orosz frontról, viszonylag egy nyugalmasabb időszak volt. Egyébként nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek ők korábban is. Tehát az orosz fronton is voltak nekik nagy veszteségeik. Tehát pont 16 nyarán, az orosz Brusilov offenzíva idején óriási veszteségeket szenvedtek akkor is az ezrednek az alakulatai. Tehát itt, amikor átjöttek az olasz frontra, akkor például 2 zászlóaljjal érkezett az ezred, és a 3 zászlóaljra föltöltés már itt történt kezdetben. Februárig nem kerültek ők állásba sem, tehát tulajdonképpen volt egy 2 hónapnyi nyugalmasabb időszak az életükben. Február 11-én mentek először állásba, szeptember 4-ét Norbert barátom is említette, ez az ezred történetében is úgy vonult be, mint az ezred legvéresebb napja a karszton, és az utolsó időszak pedig 17. október 28, ameddig itt voltak az Isonzónál. Az ezred létszáma is változó volt, de ezt azért mondhatjuk, hogy ezek a számadatok az ezred történetből Herceg Gézától származnak. Azért azt láthatjuk, hogy 1600-1700, tehát átlag 1700 fő körül mozgott a harcos létszám, tehát a puska létszám, ahogy János barátom is említette az ezred esetében. Ugyanakkor viszont az ezred teljes létszáma, ami már a hadtápot magába foglalta, az egyéb nem harcoló alakulatokat is magába foglalta, az pedig 2700 fő körül mozgott itt ebben az időszakban. Az ezred történet tartalmaz adatokat a veszteségekre vonatkozóan is, mégpedig idősíkokban határozza meg, hogy mikor, milyen veszteségeket szenvedett az alakulat. Én ezt ebbe a táblázatba igyekeztem összefoglalni. Ha látják, akkor két szempontból is szummáztam ezeket az adatokat. Egyrészt az idősíkokat is szummáztam, másrészt pedig a veszteség típusokat is összegeztem. Tehát ha mondjuk hősi halottak szintjén nézzük, akkor 225 fő hősi halottról tesz említést az ezred történet, 3 tiszti hősi halott, tehát 228 fő halottról ebben az időszakban. Viszont ha az összveszteséget nézzük, akkor 2683 fős összveszteség adódik a teljes veszteséget tekintve. Ami még itt érdekes, a veszteségeknek az aránya. Tehát ha látjuk, akkor az megfigyelhető, hogy a nagyobb csaták idején, tehát amit János is említett, a 10. isonzó csata 17 májusában, az volt az egyik ilyen legsúlyosabb időszak az ezred itteni életében, akkor 644 fős veszteséget szenvedett, ami 36%-os számarányt jelent, abból a létszámból kiindulva, amit az előbb említettem, tehát az 1700 fős harcos létszámhoz viszonyítva a veszteséget. És ugyanígy másik ilyen nagy veszteségi időszaka a 11. isvonzó csata, és ennek is a szeptemberi időszaka, amikor 729 fős összveszteségről beszélhetünk, ami 40%-ot tesz ki, amit azt gondolom, hogy elég komoly veszteségnek tekinthető. Ugyanakkor viszont azt el tudom mondani önöknek, hogy ezek a számarányok itt az isvonzónál szinte általánosnak mondhatók. Sőt, voltak olyan időszakok és voltak olyan alakulatok, akik egy-egy csata alkalmával néhány nap alatt az állományuknak akár felét, 60%-át is elvesztették. Tehát nagyon-nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek ezek az itt harcoló alakulatok, és az is, hogy az ezredeknek a soraiban a korabeli magyar királyság szinte minden területéről találhatunk katonákat, az is ezekkel a veszteségekkel magyarázható. A saját hadkiegészítési területükről sokszor nem tudták pótolni ezeket a veszteségeket, és idegen alakulatoknak a pót zászlójait, pót századait vezényelték az isonzónál harcoló alakulatokhoz. Csak érdekességként említem, hogy például Erdély későbbi híres püspöke Márton Áron is így került, aki ugye Székely 82-esként került besorozásra és kapott kiképzést, de az ő menet zászlóját is a temesvári 61-es gyalogezredbe osztották be, és így került ez az ászlóaj először a Kárpátokban, majd később a Doberdóra, és ide Kostenyavicához is, és Márton Áron is az első sebesülését itt az olasz fronton szenvedte el, holott az ő alakulata, az anya ezrede nem itt harcolt, csak az ő zászlóját hozták ide az itteni veszteségek pótlására. Tovább lépve, ezek már a halotti anyakönyvnek az adatai, ezek kimondottan a hősi halottak. Tehát még az előzőnél, ha még pillanatra visszaugrunk, 225 plusz 3, 228 hősi halottról tud az ezred történet. Itt, ha ezt megnézzük, akkor itt már a hősi halottak száma 368. Én ezt az adatot az anyakönyvből gyűjtöttem össze, a halál eset helyét figyelembe véve. Ugye az első két helyszín az elhangzott a korábbi előadásokban is, Kostenyavica és Szeló mellett. Tehát ezek azok a hősi halottak, akik közvetlenül a harcok során veszítették az életüket. Tehát mindjárt a küzdelemben haltak meg őket, és mellé tettem a temetés helyét is. Őket alapvetően a kostenyavicaiakat szinte egy helyre temették. Tehát mindenkit szinte egy helyre temettek, az Ivanigrádi temetőbe. És ez a temető ezért keltette fel az én érdeklődésemet, és ezért fogok erről majd a későbbiekben egy picit részletesebben is beszélni. A Szeló melletti hősi halottakat, őket már több helyszínen temették el, öt helyszínen, de közöttük is volt egy olyan jelentősebb csoport, akiket szintén Ivanigrádba temettek el. Az összes többi helyszín pedig már azok a környékbeli kórházak, tábori kórházak, vöröskeresztes kórházak, ahová azokat a sebesülteket vitték, akik súlyos sebesülést szenvedtek, és a kórházban veszítették az életüket. Tehát nálam ez a 368 fő, ez így állt össze, már figyelembe véve a környékbeli kórházakban elhunyt és az ottani temetőkben eltemetett hősi halottakat is. Viszont ez a szám nem tartalmazza azokat a hősi halottakat, akiket még távolabb hoztak. Mert megfigyelhető az is, hogy ahogy például Laibach szerepel benne, Laibach Ljubljana azért került bele, mert ugyan távolabb esik, tehát azért nem a frontvonalban volt Ljubljana, de a magas szám miatt, tehát ott 31-es katonát temettek el, akik a Ljubljanai Szentkereszt temetőben nyugszanak mai napig. Tehát 13 temetőt találtam így, ahol ezek a hősi halottak eltemetésre kerültek. Ezek közül én az Ivanigrádival foglalkoztam részletesebben is, és ezt a helyszínen is megkerestük. Itt az Ivanigrádi esetén itt már a bécsi források voltak, a bécsi kataszteri, temetőkataszteri források voltak a segítségemre. Itt azt tapasztaltam, azt találtam, hogy Ivanigrádban két temető is volt. Nagyon sok volt a hősi alott. Tehát egyrészt volt ez a 8-as számú temető, amikor megtelt, utána egy 8A jelű temetőt is létesítettek, és a két temetőbe együttesen, ahogy itt láthatják is, 1467 hősi alott nyugszik, illetve nyugodott akkor a háború idején, majd erre külön ki fogok térni, hogy mi lett ennek a sorsa. És a mostani, tehát a hadtörténelmi levéltárban folyó kutatás alapján már tudjuk azt, leszűrheti az ottani adatbázisból, hogy ebbe az ivanigrádi temetőben 463 az, aki a magyarországi területről kikerült hősi halott, és közülük 165-en a Veszprémi 31-es honvéd gyalogezredből lettek ide eltemetve, és mellettük külön kiemeltem még a hadosztálynak a többi ezredét is, tehát a nagykanizsai 20-as honvéd gyalogezredből csak 7 fő, és az idézőjelbe téve csak a csak, a dési 32-esből pedig 151 fő volt itt eltemetve, a szatmáriak közül volt még 87 fő, tehát a hadosztályból összesen 410 katona nyugodott valamikor itt ebben a temetőben. A jobb oldali kép csak érdekességként ez a ivanigrádi temetőben lévő keresztnek a keresztnek a fölirata és képe. 1877-ből, tehát ez már a harcok idején is megvolt ez a kereszt, és ott állt, ahol mi is láttuk most. A bécsi temetői anyagban sikerült megtalálni a temetőnek a vázlatait is, amik lehetőséget nyújtottak arra, hogy megpróbáljuk ezt a helyszínen is megtalálni, és ebben, ami leginkább segítségünkre volt, ez a helyszíni vázlat, ahol láthatjuk, hogy a temető a templom mellett volt, és elég jól jelzi az útvonalat is, a Komen felé vezető útról nyíló kereszteződés után található ez a templom, és utána mellette lévő területen pedig a temetők. Később ezt a temetőt 1918-ban, még akkor volt, amikor ez osztrák-magyar területnek számított, volt egy olyan terv, hogy ezt fölújítják, átépítik, és egy szép, látványos temetőt alakítanak ki. Ennek a tervei el is készültek, ezek a bécsi temetői kataszteri anyagban meg is találhatóak. Sajnos, azonban azt kell, hogy mondjam, sajnos, ez nem valósult már meg a háború kedvezőtlen végeredménye következtében, és hát nem ezt az állapotot láthatjuk most. Erről a temetőről azt kell tudni, és ezt majd később képekkel is fogom mutatni, sajnos ezt felszámolták. Ez a terület az olaszokhoz került a háború után, és az 1920-as években az olasz hatóságok ezt az összes környékbeli temetővel együtt felszámolták, és néhány gyűjtőtemetőt alakítottak ki. Ilyen gyűjtőtemető található kettő itt a környékben, a Borjanszkói és a Komeni, és az itt nyugvó hős halottakat is Komenbe szállították át. Néhány kép és érdekes adat a temetővel kapcsolatban. Az ezred történetben is találhatók fotók. Ezt a fotót ezért is választottam ki, mert ez Csincsik Istvánnak, ő egy őrmesternek a sírját mutatja a temetőben, akiről azt kell tudni, hogy a katonatársai életét mentette, amikor a halálos sebesülését ő szerezte. Ő Komárom megyei Akáról származott, és amit itt kivetítettem alul, hogy sikerült megtalálni a bécsi kataszteri anyagban az ő nevét a kataszteri listában, és a sírjának a számát, ami egyébként, ha fölnagyítjuk a képet, ott is látható, tehát 76-os sírban nyugodott ebbe a temetőben, és a temetői vázlaton, hogyha megkeressük, akkor beazonosítható, hogy hol volt az ő sírja valamikor ebben a temetőben, és hát, hogyha ott lenne a temető most is, ahol sajnos nincs, akkor ez akár most is ott beazonosítható lehetne. Másik ilyen személy, Kellner Sándor tartalékos zászlós, akinek szintén, akinek a temetéséről, az itteni ivanigrádi temetéséről szintén található fotó az ezred történetben, és az ő anyagát is, tehát az ő kataszteri lapját is sikerült megtalálni Bécsben, és a kataszteri listában is sikerült megtalálni. A tiszteket külön temették. Itt, ahogy itt is látható, őt koporsóba helyezték végső nyugalomra, és egyes sírba temették el. Tehát erre általában törekedtek, hogy külön egyes sírba koporsóval kerüljenek eltemetésre. A legénységnél sokszor nem volt erre lehetőség, csak a sátorkonyvájába csavarták be, és sokszor tömegsírokba is temették őket. És az ő síremlékét is sikerült meg, vagy a sírhelyét is sikerült megtalálni, a 77-est, és az is megfigyelhető, hogy nem a legénységi állományúak sorába, hanem teljesen külön helyezték el az ő síremlékét. És erről a képről szeretnék egy pár szót mondani, amit én érdekes történetnek gondolok. Kutatótársam, illetve szerkesztőtársam a Nagyháború blogon, és a kiadványainkat is, aki szerkeszti, Babos Krisztina, ő rendszeresen nézi az internetes aukciós oldalakat is. Ezt a képet egy ilyen internetes aukciós oldalon fedezte fel Krista, és tudta, hogy engem már foglalkoztat az Ivani Grádi temetőnek a kérdése, és csak annyit látotta a kép kapcsán, hogy Katona temetés, Ivani Grád 1917. Hát ez elég volt arra, hogy fölhívja a figyelmet erre a képre, és akkor, amikor megláttam, mondtam neki, mindenképp kell ez a kép nekünk, mert ez fontos ehhez a témához. És ami miatt érdekes volt, akkor még nem tudtam, hogy kinek a temetéséről készült ez a fotó, de a sírok nagyon jól kivehetők rajta, és a környék is, és ott a sarokban, amire szintén fölhívna a figyelmet, egy templom, amiről az előbb már esett szó, tehát az Ivani Grádi templom a háttérben, és a sírok alapján ki lehetett következtetni, hogy ez hol van ez a síremlék, és a számát is ez alapján be lehetett azonosítani, és így sikerült rájönni erre a számra, és így sikerült a bécsi temetői anyag alapján megtalálni, hogy ez bizony a 461-es sír, és egy veszprémi katonának, egy tisztnek, mégpedig Szátmájer Károly tartalékos zászlósnak a temetését mutatja ez a fotó. És az ő kataszteri lapja is, az ő sírjának a kataszteri lapja is meglett Bécsben. Ő Veszprém vármegyei cseszneki születésű volt. A területről néhány fotó, azt gondolom, hogy gyönyörű vidék, hogyha mai szemmel nézzük ezt a tájat. Az Adria látható a háttérben, és a Hermada magaslat, ami az ottani védelmi vonalnak a déli bástyája volt. A Hermadáról csak egy érdekességként, hogy a katona akkor még a legmostanább körülmények között is tudott viccelni a magyar katona. Itt is harcoltak magyar katonák. Az a mondás járta, hogy aki felmegy a Hermadára, az az alakulat, amelyik fölmegy a Hermadára, azoknak csak a harmada jön onnan vissza. Tehát ez a magaslat látható előttünk. Ez a Ivani Grádi templomnak a mai állapota, mellette a polgári temető, és itt van annak a temetőnek a bejárata, ami az előadásom központi témáját, ez a 8-as temető, az itteni számozás szerint a 8-as temető volt, ez a mai állapota, és hát így néz ki ma ez a temető, amit korábban láthattunk a vázlatokon. Mellette a 8 áltemető, ennek a helyén most szőlő található. Rózsafi János kutatótársam mutatja ezt a területet. Ez észak felől nézve, és ott a templom a háttérben, ami szintén segítette a beazonosítását. A kereszt, aminek a fölirata már az előző képen fölbukkant. Tehát ezt a helyet azok a 31-esek is láthatták, akik ide eljutottak, illetve a temetésen például részt vettek az előző fotókat látva. És akkor az a temető is, ahová áttemették az itt nyugvókat, illetve a környékbeli temetőkből fölszedett és exhumált ide áttemetett hősjalottak, ez a Komani temető. Ehhez a temetőhöz némi közünk nekünk is van, ahhoz például, hogy itt most már olyan információs tábla található, ami magyar nyelven is szól az ide látogatókhoz. Ezt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és az ottani Potméru szervezettel egyeztetve sikerült elérnünk, hogy most már magyar felirata is legyen ennek a temetőnek. Ez a központi emlékműve a Komani temetőnek. És hát sajnos a 31-esekre a temetőben nem utal semmi. Ugyanakkor viszont magyar vonatkozású emlék sok található itt. Hát Fehérvár, nem tudtam, nem, hogy lesz fehérvári vagy székesfehérvári, fehérmegyei vendég is itt a sorunkban. Hát elnök úrnak a figyelmébe ajánlom ezt a fotót, mert Nova Vasnál elesett magyar királyi 17-es honvéd gyalogezredbeliek, tehát Székesfehérvár házi ezredének a hősi halottjaiból nagyon sokan itt Komenben nyugszanak, és nekik megvannak a sírkeresztjeik, illetve sírköveik is még. Nagyon szép temető, ajánlom ettől függetlenül figyelmükbe, hogy a veszprémiekre nem utal semmi, tehát tudjuk, hogy itt nyugszanak, ide lettek áttemetve, tehát azt gondolom, hogy mindenképp érdemes egy kegyeleti út során, vagy ha arra járnak, ezt a temetőt is fölkeresni, mint ahogy én azt gondolom, hogy Ivani Grádba is érdemes egyszer eljutni, pláne ha az ember itt jár a környékbe. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmünket, ennyit szerettem volna a témában elmondani.
Köszönjük szépen, tényleg nem volt kötelező fehérvári vonatkozást beépíteni az előadásokba. Egy megjegyzésem lenne, érdemes fiatal kutatók, történészek számára biztos feltűnt, hogy a különböző források használatával, fényképek, anyakönyvek, egyéb források használatával egy-egy embernek az életútját, vagy egy-egy eseményét, hát most éppen a halálát, vagy temetését milyen jól lehet dokumentálni, ezeket egymás mellé téve, hogyan alakulnak ki, vagy hogyan rajzolódik ki ez a kép. Ugye el is hangzott, de talán erősítsük meg a veszteségnek a fogalmát, hogy számunkra a veszteség az a végleges veszteséget jelenti, tehát mi általában a hősi halottakról beszélünk, hogyha mi civil ember, de hát az alakulatoknál a veszteség minden olyan puskás, minden olyan ember, aki kiesett a harcból, az veszteség volt, tehát azért a sebesült, a beteg, a fogságba esett, és hát sajnos az átjárhatósága a sebesültből akár hetek, hónapok, de akár évekkel később is lehetett hősi halott, belehaltott a sebesülésébe, és nyilván fogságbeesés sem jelentette azt, hogy az illető életben marad, ott is elhunyhatott. Ugyanez volt igaz a betegségekre is. Az, hogy a hősi halottokról és az ő nyilvántartásaikról beszélünk, az természetes, hogyha valakinek hozzátartozója bevonult, háborúba ment, és nagy Isten nem tért onnan vissza, akkor szerintem jogos elvárás, hogy tudja azt, hogy hol halt meg, mikor halt meg, miben halt meg, és hol van eltemetve. Hát látjuk, hogy körülbelül 3000 fő, 2600 főt dokumentált, és ugye 9000 főt említenek, hát most, ha csak durván veszünk, 4-5000 főről nem tudjuk ezt az adatot produkálni, hát persze sarkítva van most ez az adat, de azért érzékeltethetjük, és mondjuk az összveszteségre való tekintettel, tehát az egész országra való tekintettel is hasonló számarányokról beszélhetünk. Amit egy picit érdekességképpen meg kell említeni, hogy ugye a Nemzeti Levéltár is folytat egy adatfeltárást a polgári alapkönyvekben, anyakönyvezett katonai első világháborús veszteségeket. Hát érdemes lenne majd később megnézni, hogy ez Veszprém megyére ez mit mutat, és összehasonlítani ezekkel a katonai adatokkal, hogy van-e eltérés, és mekkora arányú eltérés. De nem szaporítom tovább a szót, mert egy kicsit csúszásban vagyunk, úgyhogy gyorsan fel is kérem Rainer Pált, hogy a 31-eseket tevékenységét mutassa be a Kárpátokban és Galíciában, ugye áthelyeződünk. Másik óriási frontvonalról fogunk beszélni, de én biztos, hogy benne ugyanolyan érdekes és izgalmas téma lesz ez is. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást, tisztelettel köszöntök mindenkit. Biztos, hogy kell nekem itt előadást tartani, mert már lassan be kéne fejezni, úgyhogy spórolhatunk az időm. No, ugye az előttem szóló előadók rámutattak arra, hogy 1917-ben, ez a háborúnak már a negyedik esztendeje volt, a 31-es honvédgyalogezred igen komoly haditapasztalatokra tett már szert. Ezeket a tapasztalatokat nem adták ingyen, keserves árat kellett érte fizetni. Ez remélem, hogy az én előadásomból is ki fog derülni. A másik, én fogok itt közelmúltbeli, meg archív képeket is bemutatni. Az archív képeknek a nagy része, az nem 31-es fotó, de mivel ilyet nem sikerült találni, én rokon tematikájú vagy hasonló hangulatú képekkel próbáltam kiváltani a szemléletet, és legalábbis ennek az archív oldalát. Ugye ez az emlékmű emlékeztet ma Veszprémbe erre az ezredre, amit itt 31-es honvéd emlékműként szoktunk emlegetni, de ez eredetileg nem csak a honvéd gyalogezred, hanem a népfelkelő ezrednek az emlékműve is volt. Az ő történetük az nagyon gyengécskén föltárt, ugye itt elhangzott Herceg Géza neve, aki az ezred történetet írta, hát ebbe a könyvbe is csak töredék adatokat találunk a népfelkelőkről. És ugye a másik veszprémi házi ezrednek, a 7. honvéd tábori ágyus ezrednek a közelmúltig semmilyen emléke, vagy semmilyen utalás nem volt rá a városban. Ha mögé megyünk az emlékműnek, most néhány hónapja, vagy talán egy éve, egy hetes alakulatra mutató jelvény is fölkerült az ezredre, tehát most már el lehet mondani, hogy ez valamennyi házi ezredünknek az emlékét őrzi. A jelvényt is láttuk már a korábbi egyik előadásban. Ugye ha ránézünk az emlékműre, látjuk, hogy nem teljesen egyforma, ami ki van nagyítva, az a korábbi változat, ezen alul még nem szerepel a Kostanyevica ütközet neve, ugye ez volt a 31-eseknek a legkimagaslóbb fegyvertlénye a világháborúban. A emlékműre került jelvényen már ez is szerepel, és kicsit megnyúlt a alakja. Arról is, ugye az első világháború előtt a honvéd gyalogság 32 ezredből állt, ebből már sejthető, hogy a 31-es sorszám ugye a vége felé van, tehát az egyik legfiatalabb gyalogos alakulata volt a Magyar Királyi Honvédségnek, ez közvetlenül a háború előtt 1913-ban szervezték meg. Arról is szó volt, hogy honnan kapta az ezred a legénységét, de talán nem haszontalan, ha megismétlem. A Veszprém megye egész területét nem fette le a 31-eseknek a toborzó kerülete, Veszprém megyéből csak az Írci, a veszprémi, és az akkor még szintén ehhez a megyéhez tartozó enyingi járás tartozott ide, továbbá Győr és Komárom vármegyéknek az egésze, és Nyitra vármegyéből pedig a megyének a három déli járása. Az ezrednek a két első zászlója állomásozott Veszprémben, ugye a fotókon látjuk a egykori laktanyájukat, ma már egyik sincs meg, ugye a úgynevezett Almádi úti, vagy új honvéd laktanya, azért mondták új laktanyának, mert ez a 1990-es évek közepén épült, ugye a rendőrség álmahelyén. A másik, a Komakuti laktanya, ez eredetileg egy magánház volt, egy nagyobb magánház, amit kibérelt a honvédség, ugye ennek az orvosi rendelő van maga a helyén. A harmadik zászlója az ezrednek, az pedig Tatatóvároson állomásozott. A térképen látjuk ugye a történeti Magyarország területét, illetve északon hozzá kapcsolódva Galíciát, és a kék kör mutatja azt a részt, ahol én három ízben jártam 2005, 2006 és 2008 nyarán, augusztus hónapokban. És az, erről fogok majd részletesebben szólni. A kirándulásokra úgy került sor, hogy én eredetileg a nagyapám nyomába indultam el, őt látjuk a fényképen, akinek semmi köze nem volt se Veszprémhez, se a 31-es honvédekhez, a hivatásos katonatiszt volt, Békés Csabai közös gyalogezrednél szolgált, de ahogy egyre jobban beleástam magam az irodalomba, rájöttem, hogy nagyjából ugyanez ebbe a körzetbe szerepeltek a veszprémi 31-es honvédek is, és akkor a következő alkalomra már olyan helyszíneket is beterveztem, ami 31-es vonatkozás. Ugye arról is szó volt, hogy milyenek ezek a kutatások, hogy hát előtte az ember hosszú ideig seggel, könyvtárba, levéltárba térképeket böngész, hát én is ilyen, vagy az elhangzott hasonló módszerekkel készültem rá, mondjuk én az ezrednek a levéltári anyagát nem tanulmányoztam, de az ezred történetet azt igen, meg nagyapámnak a feljegyzéseit, meg nyomtatott forrásokat szintén. Hát nagyjából így nézett ki egy magyar gyalogos alakulat abban az időben, szerintem mindenki látott már ilyen vagy hasonló képeket, ugye a csukaszürke ruházatot azt 908-ban vezették be, ez 15-ben még némileg módosult, hogy az eredetileg álló gallért lehajtották, ez némileg kényelmesebbé vált, és egy olyan 25-28 kg volt az a rüstung és agyusztírunk, vagy bakanyelven cakompak, esetleg betyárbútor, amit a katonának a hátán, derékszíján egyedén kellett vinni. Hát ez nem egy leányálom ezzel éjjel-nappal mászkálni, főleg úgy, hogy esetleg az ember nem a autósztrádán vagy a gyalogúton megy, hanem szántásba, erdőn keresztül, ahol a felszerelésébe ágak beleakadnak, egyéb problémákkal meg kell küzdenie, meg hull a fáradt. A harcteret abban az időben már, amint lehetett vasúti szállítással közelítették meg, a fönti képen a nagyapám alakulatának egy tiszti csoportja látszik Füzesabony állomáson, lent pedig a zemplémi térségnek a két jelentősebb állomás, ugye a Homon egy archív felvételen. Ez a vasútállomás ma is megvan, csak egy modernebb blokk van hozzáépítve, tehát kiegészült. A másik képen Mezőlaborsznak az állomása látszik. Ugye a képet ott egy hegysáv zárja le, tehát az délről északra nézünk, az már a Kárpátok, és a hegynek a másik oldala már Galícia. 1915. februárjában, amikor a 31-esek erre a kárpáti harctérre érkeztek a Visztula Dunajec térségéből, őket is részben Homonnál, részben pedig a Homonnától egy olyan, hát mennyire, mondjuk egy 20 kilométerre keletre lévő Szinna vasúti állomásán rakották ki. jellegzetes kárpáti táj az így néz ki. Ezek olyan mondjuk olyan 700-tól 1000 méterig menő hegyek. Engem nagyon emlékeztetett a Bakonyra. Ha még keletebbre, tehát mai Kárpátalja felé mennénk, ott már 1000 méter fölé megy a magasság. Itt általában bükkös és tölt fejerdő van, helyenként fenyvesek is. Hát ha mennénk fölfele, ott már inkább a fenyő uralkodik. Jellemző a sűrű erdő, tehát nagyon nehéz tájékozódni, térképpel is nehéz tájékozódni. Most képzeljük, hogy első világháborúban mondjuk egy Veszprémből, vagy Budapestről, vagy nem tudom, Klagenfurtból oda került, tiszt az életében nem járt ott, sötétben, rossz látási viszonyok között kellett tájékozódni, a fény sem nagyon gyújtatott, tehát ez nagyon keserves volt, hamar el lehet tévedni. Ugye vendégi helység látszik a bal felső képen. 15 tavaszán ebbe a faluba volt a 41-es honvéd hadosztálynak a harcálláspontja, ugye erről is többször szó volt, hogy az ő rendeltségükbe harcoltak a veszprémi honvédek is. Ugye általában a települések azok patakvölgyekbe helyezkednek el, és mondjuk nem igazán sűrűn lakott, tehát abban kis településes vidékhez, nem nagyon vannak városok, vagy hát kis városok esetleg. Na most erről az épületről én nem állítom, hogy ez állt már az első világháború előtt, de nyilván egy régebbi épület, és hát hasonlók voltak 100 évvel ezelőtt. Gondoljuk el, hogy ez a ma is viszonylag szerény infrastruktúrás és gyenge úthálózattal rendelkező vidék. 100 évvel ezelőtt ez nyilván még fokozottabban érvényesült. Tehát nem arra voltak ezek az apró falvak berendezve, hogy ott több száz vagy több ezer katonát fognak elszállásolni egy olyan apró parasztházba, ahol hát a gazda meg a családja elfért, meg esetleg az állatai a melléképületbe, de nem arra voltak felszerelve, vagy oda egy szakasz, hogy egy százak katonát benyomnak. Ja, ez mindez téli hidegben, amikor hó volt, az utak nehezen járhatók. Meg kellett volna oldani ugye az elhelyezést, ne vagy Isten, jó lett volna ott tüzelni, hogy az ember ne fagyjon meg. Az étkezést, aki eszik, azt valahol ki is kell engedni, ugye az egészségügyi problémákkal jár, meg tisztálkodást is, nem ragozom a többit, azt mindenki elképzelheti a saját fantáziája alapján. Ennek a vidéknek úgy a magyar, mint a galíciai oldalon egy elég jelentős zsidó népessége volt, és ugye tudjuk, hogy a zsidók azok általában kereskedéssel foglalkoztak. Hát azt mondanám, hogy a területnek az ellátásában, de akár a katonai alakulatok ellátásában is fontos szerepük volt. Tehát utóbbi téren ez valószínűleg nem igazán volt hivatalos, vagy hát forshiftos, de az a gíhás tiszt, aki azt akarta, hogy a alakulatát el tudja látni, meg elő tudjon teremteni anyagokat, az hát mondjuk javallott volt, hogy a helyi zsidókkal jó kapcsolatokat építsen ki. Ugyanez a terület, ez a kárpáti régió, és főleg a lengyel oldala, ez a második világháborúban, meg utána is borzasztó veszteségeket szenvedett. Itt 47-ig működött az ukrán partizán mozgalom, ez nem a kommunista, hanem a nemzeti, tehát a nacionalista partizán mozgalom. Több olyan településnek nyomát se találtuk, ami az első világháborúban még létezett, illetve a mai lengyel turista térképen ezek mondjuk hát dűlőnévként vagy helynévként szerepelnek, de egy kerítés van, semmi nincs a településből, egy mező vagy mondjuk erdő van a helyén. Hát a zsidó lakosságot is ugye kipusztították teljesen. Azt mondanám, hogy a épített örökség egyes elemei emlékeztetnek, ma csak rájuk, ugye a Leszkói zsinagóga vagy a Vidrányi zsidó temető. Ez a Vidrány, ez egy mezőlaborc mellett lévő apró falucska. És érdekes, hogy a mezőlaborci járásnak a zsidói, vagy legalábbis a nagyobb részük, az nem a járási székhelyre, nem ide temetkezett, hogy miért, ezt nem tudom, ugye én ennek nem vagyok szakértője. Na most a csapat az a bátyámból, meg hát néhány barátomból állt össze, melyiküket itt üdvözlöm a teremben, nagyjából ilyen körülmények között jártunk mi a katonáink. Nyomában, ugye általában Homonnán szálltunk meg, autóval megközelítettük a helyet, reggel bevásároltunk hideg kaját, azt beraktuk a hátizsákba, megközelítettük a helyszínt, az utolsó faluba, vagy hát ott leparkoltunk, ahol a kocsit félre lehetett tenni, és akkor gyalogosan elindultunk megkeresni a előre betervezett helyszíneket. Ez esetenként 2-3 és fél órás gyalogutat jelentett, amíg egyáltalán fölértünk a hegyre, és akkor ott nézegettünk, fényképeztünk, kutattunk, este visszajöttünk, és általában egy meleg vacsora zárta a napot. Most ugye mondtam, hogy Homonnán és Szinnán rakodott ki a 31-es ezred február 14-én, és onnan gyalogmenetbe, észak felé induló gyalogmenetbe a Kárpátokon keresztül közelítették meg az alkalmazási helyüket. Ugye óriási hó volt télen, tehát körülbelül ilyen körülmények között mehetett ez a gyalogmenet, ugye mindenki vitte a saját cuccát, felszerelését, esetleg még nagyobb hó volt, nyilván a szekereket, járműveket is segíteni kellett, a talovak ebben a nagy hóban nem tudtak közlekedni. A 19-es hadtestbe került a 41-es honvéd hadosztály is beosztásba, ennek Trollmann altábornagy volt a parancsnoka. És nagyon érdekes, hogy a hadtestnek az összetétele, mert ebben volt a 29-es Terézienstadt, ez egy cseh gyalogos hadosztály, a 34-es közös temesvári hadosztály, ebben volt egyébként nagyapámnak a 101-es gyalogezrede, ugye a 41-es a miénk, és volt egy csernovici hadosztály, a 43-as, ez hát inkább ilyen lengyel, rutén, esetleg román legénységből állt. Nem biztos, hogy mindig szerencsés volt ez a kevert nemzetiségi összetétel, de ugye nagyon jellemző a osztrák-magyar monarhiára. Most a vidéknek a térképe, hát ez nem tudom, hogy mennyire élvezhető. Egy piros vonallal próbáltam érzékeltetni a történeti ország határt. Tehát ugye ami a térképnek a bal felébe vagy a bal alsó sarkába van, az a történeti Magyarország, ez most Szlovákia. És a háromnegyed nagy része a térképnek az Galícia, Lengyelország, és a két zöld, de keretezett krumpli, az két olyan hegy, az egyik a Kriszcsata, a másik pedig a Maguricsnye, amit én itthon már kinéztem, itt a 31-esek is, vagy hát legalábbis a 41-es hadosztály szerepelt, hogy majd ezt fogjuk megkutatni és megnézni. Ugye a területnek a harcairól annyit, hogy hát ugye az oroszoknak a visszamegyek ehhez a korábbi tér, ugye mutattam ezt a térképet, ugye ránézünk a térképre, ugye a barna, mindenki tudja, hogy a barna jelöli a hegyeket. Na most itt Homonna térségében a legkeskenyebb a Kárpátoknak a koszorúja, tehát nyilván az orosz vezérkari tisztek se estek a fejükre, ugye kinézték a térképet, hogy itt lehet legkönnyebben meglábolni a hegyeket, és tulajdonképpen a Homonnára kiérnek, akkor ott elérik a magyar alföldnek ezt az északi csücskét, és onnan már tulajdonképpen semmilyen komoly természeti akadály nem állja az útjukat, szépen besétálnak majd Budapestre, és ha Magyarországot leverik, vagy meggyengítik, akkor esetleg remélhetőleg Románia is belép majd az oldalukon a háborúban, ami szintén nem lesz baj. Na most, az oroszoknak 14-15 során többször is sikerült betörniük erre a részt, sőt Homonnát is elérték, hát óriási nagy véráldozatokkal, de sikerült őket megállítani, ugye Budapestig nem jutottak el, hála Istennek, csak majd 30 évvel később. Na most ezzel szemben ugye a monarchia csapatai pedig Semisz erősségét szerették volna fölmenteni. Ugye ez a monarchiának az egyik legjelentősebb határvára volt ezen a területen. Ezt 14 őszén egyszer már körülzárták az oroszok. Akkor felmentették, novemberben ismét bezárult az ostromgyűrű, és ha nem tévedek, ugye 15 március 22-én esett el a vár, miután kiéheztették a várőrséget, meg leharcolódtak a csapatok, és utána ugye az ostrommal elfoglalt orosz hadosztályok is rázódultak a magyar határra. Tehát itt változó eredményességgel ide-oda, hol az oroszok nyomták vissza a miénket magyar területre, hol a monarchia csapatai az oroszokat egy kicsit vissza Galíciában, ugye ezen ment a húzakodás, tehát az erődöt nem sikerült fölmenteni, Magyarországot viszont végül is sikerült megvédelmezni. Most így nézhettek ki ezek a korabeli lövészárkok, meg állások, hogy a mi múzeumunknak közel 800 darab első világháborús fényképe van, amiket én már többször átnéztem. Ez a kettő olyan, ami hangulatba emlékeztet erre a vidékre. Ugye a feliratokat én fölírtam, tehát a magassági pontok rajta vannak, de hogy ez hol készült, azt nem tudom. Viszont ezen a részen, ahol mi jártunk, pontosan ilyenek, nagyjából ilyenek a magassága, 906-os magaslat van is. És ugye Samsul a Rezső tábornok, aki annak a dandárnak volt a parancsnok, amiben a veszprémi gyalogezred is szerepelt, illetve később a 41-es hadosztálynak lett a parancsnoka, ő Veszprémben lakott a Békevilágban. És a két fia az a veszprémi piarista gimnáziumnak volt meglehetősen gyenge tanulója. Most a papa az többször ajándékozott különféle hadi relikviákat akkor még Veszprém Vármegyei Múzeum névre hallgató munkaadó intézményemnek, hát talán azért is, hogy a két fiúnak a gyenge előmenetelét kicsit hátszéllel megtámogassa, és akár fölmerült bennem az ötlet, hogy esetleg a Samsula gyerekektől került be ez a két fotó, és esetleg tényleg ezt a részt ábrázolja, de mondjuk azért 906-os, vagy nem tudom, 880-as magaslat persze az első világháború számos más harcterén lehetett, de minden esetre szerintem a háború korai szakaszába készültek ezek a fényképek. Most mondtam, hogy a Kriszcsata volt az egyik ilyen hegy, ugye láttuk, hogy ez a magyar határtól légvonalban nincs olyan messze. Ugye Galíciára gondol az ember, ma inkább egy ilyen lapos vagy hát dimbes, dombos területet képzel el, már aki egyáltalán elképzel valamit, de itt még elég komoly hegyek vannak. Ugye ez egy 997 méter magas hegy, azt hiszem, hogy egy előre futott, nem? 990 méter magas hegy, és hát itt ugye a társaságunk látszik, illetve egy ismeretlen katonának a rekonstruált sírja. Az archív fotó az nem itt van, hanem Tatárhágónál, Máramaros megyében, de ugye száz évvel korábban így néztek ki ezek a katonasírok, tehát olyan nagyon nagyot talán nem hamisítottam, de egy képén mégiscsak kimaradt. Ja igen, elnézést, itt lespóroltam a lány összavaromba, ugye ez a Kriszcsata. Ez egy olyan helyszín, ami ma is egy turistaút, egy gerincen egy turistaút vonul végig, tehát mi is találkoztunk azért itt lengyel kirándulókkal, nem is sokkal. Ugye a hegy maga az 997 méter, de van egy 906-os előkúpja, és ezt február 28-án, ugye én itt kiírtam, hogy igen, kemény hidegbe, óriási hóba, szélviharba foglalták el a 20-as és a 31-es ezrednek a harccsoportjai az oroszoktól. A 138-as orosz ezred védte a hegyet. Ugye fölírtam itt a foglyok meg a zsákmánynak a nagyságát is, de ez véletlenül szerintem egy orosz zászlóaj védhette ezt a magaslatot, és ugye ezeknek a nagy része hadifogságba került. Ugye az ezred történet megemlíti, hogy itt elfogtak egy orosz tisztet, aki úgy tudott németül, és azt mondta, hogy so etwas habe ich doch nicht gesehen. Ilyet még sose láttam, mondta a honvédeknek a rohamáról. Most, hát tudjuk, hogy az ellenség részéről jött elismerés, ugye ez mindig komolyabb, mint a saját oldalról jön, tehát erre talán büszkék lehetnénk. Találtunk itt a hegyen egy ilyen vaskeresztet ezzel a táblával, és ebből kiderült, hogy II. János Pál pápa 52-ben, persze akkor még nem volt pápa, meg talán még krakói püspök se itt kirándult. Ugye, pápa az nagyon sportos valaki volt, annyi, személyileg annyiba volt érintve, hogy az édesapja az számvívő őrmester volt egy galíciai ezredbe, később első háború után lengyel hadseregbe szolgált tovább. Látjuk itt a lövészárkok nyomait ugyanezen a hegyen, ezt már mutattam szintén. A másik helyszín az a ettől egy olyan nyugat-dél-nyugati irányba lévő Magurichnyi nevű magaslat, ugye ezt látjuk fönt a hegyen, ez szintén egy orosz zászlóaj védte, nem szaporítom a szót, az adatok olvashatók, hogy milyen kondíciókkal folyt itt a mérkőzés, és ebből a Smolnik nevű településből indultunk ki, ami gyalogosan a hegyre. Egy ideig ment gyalogút, aztán ezt teljesen elvitt más irányba, és akkor ilyen torony iránt becéloztuk a hegy tetejét, elég sűrű erdőn verekedtük át magunkat. Jelentkeztek az első gyalogsági lőszerek az erdő avarjába, akkor már sejtettük, hogy jó helyen járunk. Megtaláltuk a lövészárkok nyomait is, hát én rekonstrukcióképpen beraktam egy korabeli fotót, hogy milyenek voltak ezek az árkok, amikor még tényleg használták őket. Gyalogsági ásókat is találtunk, sőt egy közeli szlovák falunak az udvarán én kiszúrtam egy ilyen egykori ásót, ami még ott használatban van a házi kerti munkák során. Tüzérségi lövedéknek az alja egy óriási kidőlt fatörzsön. Ilyenek voltak a korabeli harceszközök, hát a bal alsó kép az tényleg 31-es fotóban, nem erről a térségről való. Ugye ezeknek a lőszereit, maradványait lehet megtalálni. Ugye Schratner némelyik épp ebben, némelyik már felrobbanva szintén gyűjtető itt a helyszínen. Erdőbe egy lópatkót is találtunk egy fára felakasztva, nyilván valamelyik lóról lemaradt. És érdekes, ugye ez egy magas hegyvidék, ez így arra nehéz volt az utánpótlás felszállítása, de a 800 méteres, majdnem 900 méter magasan találtunk ilyen szekérvasalásokat, ami arra utal, hogy mégiscsak feltornázták oda a szekereket, nyilván a legénységnek ezt tolni, vonni kellett, meg hát káromkodtak, ostorral verték a lovat, de valahogy megoldották. Egy archívképpen látjuk, hogy esetleg ilyen nyeregre szerelt ládák se volt, külön málhanyereg, hogyan vitték fel ide az anyagot. Egy patakmederbe jöttünk le a hegyről, és a talált motériáról látunk egy képet. Most ez két 31-es ezredbe szolgált fiú, két testvér, ugye a Győröcskei Ferenc, aki tartalékos hadapród volt, a bátyja György, a szivatásos főhadnagy. Mind a kettőjük szerepelt ezen a helyszínen, a Ferenc az itt hősi halált halt, a testvére az tifusz fertőzést kapott, ő azonosták Budapestre, de rövidesen követt öccsét. Manyov nevű községbe temették el a Ferit, de ez a helység ez ma már nincs meg, és az Cserbanovka nevű kápolna mellett helyeztünk el, mi egy ilyen kis táblát a ő meg a Koborni Kaladár nevű bajtársa emlékére, akik itt estek el, és hát ugye ez fából van az idő, ezt hamar tönkre tesz ide, én két év múlva szintén jártunk itt, és hát jó érzéssel tapasztaltam, hogy megvan a megviselt tábla, sőt valaki meg is szögezte, hogy ne essen a fáról. Adattárunkban megtaláltam a főhadnagy úr gyászjelentését, a fényképe is megvan, itt van a családnak a síremléke a Veszprém alsóvárosi temetőbe, ez ugye a családnak az egyik tagja, az a megyének alispánya volt a 19. század 60-as éveiben. Na most több temetőt is néztünk ebből a körzetből, fönti képen látszik egy ilyen temető, ugye a csehszlovák uralom alatt, egy ilyen 20 évvel az első háború után, hogy ez milyen, hogyha kezelik, az alsón pedig egy temető, hogy ezt nem gondozzák, lassan átveszi a természet, ez a lengyel térképről tudtuk csak, hogy itt katonatemető van. Természetesen az élő katonákat is megviselte a frontszolgálat, ugye a fönti kép 910 táján Bécsben egy díszelgő magyar alakulat, mi minden forshiftos bajusz kifederbe ragyog a felszerelés, és néhány év múlva egy frontot járt alakulat, ugye hát van, aki nalsógatja van, mert a köves, ez egy olasz frontfotó, ugye a kő az letépte az emberről a ruhát, a többin is tafatokba lógan adrág, és amikor már annyira szakadt, hogy az ember akadályozza a mozgásba, akkor nyilván elhajította. Egyébként egész fiatal gyerekek, nem tudom, hogy 20 évnél idősebb van-e köztük. Egy másik katonatemető, Kispereszlő, ugye ez egy gondozott ismertető táblán, a Österreich-Ungarn Letzter Krieg című osztrák hivatalos 30-as évekbeli munkának a ábrái vannak kitéve, hogy milyen volt a frontvonal. Egy másik temető, Kistopolya, ebben osztrák, magyar és orosz katonák vegyesen nyugszanak. Korabeli fotó, így nézett két temető, még egy icipici türelmet kérek, nyomban befejezem. Ugye Sven Hedin, svéd földrajztudós és utazó neve nyilván nem ismeretlen, ő fölkereste itt a harcok után ebbe a térségbe az ezredet. Ő egy erősen német szimpátiájú kutató volt, amiatt voltak is nehézségei. Mindkét részről rengeteg hadifoglyot ejtettek, itt a háborúban orosz foglyokat látunk. Orosz tábornoknak a sírját is láttak itt egy utcás nevű faluban. És én fölírtam itt a téli, kárpáti téli csata tanúságait, ezek részben benne vannak az ezred történetben is. Tehát ugye pontokra szedve, hogy egy magas hegyvidéken, nehezen járható terepen nem biztos, hogy célszerű a nyílegyenes irányt követni. Egy zord téli időjárásban gyenge infrastruktúrával, rossz úthálózattal rendelkező apró falvas vidéken a csapatoknak a mozgatása, ellátása, utánpótlása óriási nehézségeket von maga után. Egy megerősített állásba védekező ellenség elleni támadás kellő tüzérségi előkészítés nélkül csak óriási veszteséget fog eredményezni. Gyenge, képzetlen tisztek és tisztjelöltek esetében a személyes bátorság, vitézség az nem pótolja a szaktudást. Lelkileg és fizikailag megrendült, leharcolt alakulattól nem várható olyan teljesítmény, mint egy jó kondícióban, jól felszerelt harcra kész egységtől. És amire már ugye korábban itt a kollégák is utaltak, hogy ez a merev terület feladás nélküli védekezési rendszer, amikor utolsó töltőnyig, utolsó emberig való védelmet erőltetett a vezetés, ez egy teljesen elhibázott volt. Sokkal célra vezetőbb, hogyha túlerő elől esetleg átmenetileg visszahúzódnak, tért nyitnak, és mélységben tagolt a védelem. Ugye erre már 17-ben láttunk példákat, tehát nagyjából ez a tanúság. Most ezt a mi hadvezetésségünk eléggé figyelmen kívül, vagy a borzasztó árat fizettünk érte, 800 ezer fős volt a veszteség a kárpáti-téli csatában, ebbe persze nem csak hallottak, hanem a egyéb veszteség is benne van, a másik oldalnak hasonló veszteségei voltak. Ugye ez a terület ma már nem tartozik Magyarországhoz, viszont a palotai hágó mellett ma is áll ez a 1893-as határkő a régi magyar címerrel, kicsit ugyan megvisel, de megvan. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet.
Köszönjük szépen, a éppen látott lőszerek gyűjtésétől mindenkit óva intenék. Kicsit meg vagyunk csúszva, de a következő blokkban az egyik előadó személyes okból nem tudott eljönni, úgyhogy az összidőt keretet biztos, hogy tudjuk tartani. Ha valakiben kérdés ébredt, és mindenképpen a plénum előtt szeretné feltenni, akkor tegye meg most az első blokkal kapcsolatban. Aki négy szem közt szeretne kérdezni, annak pedig lehetőség lesz a szünetben. Igen, ketten már jelentkeznek is. Kérem, hogy fogjuk rövidre, de parancsoljunk.
Én olyan kérdést szeretnék körben kicsit általánosabban, hogy az olasz veszteség adatok mindől származnak, hogy különösen a 11. isonzói csatában azt túlzónak érzem, bár nyilván megvan ennek is a forrás anyaga. Tehát onnan veszünk ezeket az adatokat. Köszönjük.
Én gondolom a kérdést nem hozzám irányul.
De olaszokkal is együtt is dolgozott. Tehát feltételezzem, hogy van ilyen adata a magyar forrásokban is.
Köszönöm. Még egy kérdése van egy
adat? Szintén akarok elkérdezni, van egy adat, hogy a 14-ben bevonuló, induló ezrednek és a 15-ben hazajövő ezrednek volt-e, illetve hány lámmal az, aki túlélte a nézővel?
Ezt nagyon-nagyon jó kérdés, én adat nem találkoztam, szerintem olyan, aki bevonult és hazajött a végén, maximum a tisztelítők a legénysége, amely folyamatosan cserélődött. Tehát nem véletlen, havonta küldtek ki új meg új menet zászlóaljakat az ezredekhez, és az ezredek ezeket el is fogyasztották. Igen. Tehát vagy a saját ezredek, vagy más ezredekhez irányították át, akinek nagyobb vesztesége volt.
A másik kérdés, a látható fiatal, hogy megkülönült ezek halottak és hősi halottak.
Egységesen hősi halottak. Tehát ha katona halottról beszélünk, akkor hősi halottról szoktunk.
Még egy rövid kérdés, és hogyha valakiben még utána van kérdés, személyesen az előadóktól megkérdezhetünk. Parancsoljon!
Egy rövid kérdésem van. A Kozsafiúnak a előadásában láttuk azt a Veszprém városnak a kótevelét, és ugye adományoztak a Lelőnek egy 10 kürtöt is. Hogy tudni lehet-e, tudunk-e valamit arról, hogy mi lett ezzel a kürtel, haza került-e, ha nem, akkor mi történt vele? Sajnos
erre nem tudom szólni.
Szünetben jól nézzünk körül, 10 perc szünet, és 10 perc van találkozunk.